A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén, az FM 105.9-eddel elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. A mai Hazafutás szerkesztője Szűcs Miklós, a technikáért pedig Antal Richárd felel, ami pedig a témákat illeti címszavakban: asztali tenisz, jégkorong, labdarúgás és hétköznap lévén nem maradhat el természetesen délután 4 és 5 között majd a Nemzeti Sportkör sem. Kezdjük asztali tenisszel a mai műsort. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletek.
Szerbusz, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettségevel a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
Ha volt itt ugye Malajzia, Hong Kong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni, viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sportág bölcsője, akkor azzal nem lövök pellé, ugye, vagy nem túlzok?
Nem.
Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elégedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi, nekünk azért...
Ez ugye az Ovo Arena volt a Wembley-ben.
Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, által borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülési csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna. Abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az azért
hagyott némi nemű kívánni valót maga után. Na Zoli, mikor és ki ellen kezdtetek? Hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal. Ez önmagában jelzi a német válogatott erejét. Mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket. Tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk. Mert
attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobira verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztalitani sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
Hát senki nem értette.
Jó, megnyugodtam akkor.
Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
Angolokat is megvertük.
Ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között vannak, tehát abszolút irreális volt, és voltak olyan csapatok ugye a selejtezőbe, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami bivaj erős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoportban, és a franciák, akik harmadikak lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb 8 közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibásak, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét. Szerintem se.
Attól a Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
Így van. Attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
Most mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolyjal mondja minden stúdión vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van. Említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hián csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak-Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán fenekén mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgy, hogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót, én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültek Észak-Korea ellen?
Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk 8 közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok, ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
Ez mondjuk egy antrénak nem olyan rossz.
Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. De még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosukról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapattal utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
És viszonylag nehéz csoportjuk is volt. A lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátsszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itthon a berkekben azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a 2-es-3-as játékot valószínűleg a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Hanning, aki ugyanúgy 20-ban van, valószínű le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztali tenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb 4-be, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
Már bocsánat, hol?
Rosszat mondtam?
Hát most egy csapat VB volt.
Igen, de hogy az egyéni teljesítményeket itt nem rangsorolták, amikor itt néztem.
Ja, lehet, én ezt nem is figyeltem. Tényleg? Vannak
ilyenek? Nem tudom, hát mintha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
biztos,
néztem.
Mert talán két meccset havesztett.
Na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál, is sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színekben versenyezhetett. Mit kell tudni a maláj, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-korea előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani. Természetesen azért láttam már őket, az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. Hongkong viszont nem minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugye nálunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más
nekem
borítás.
Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy
megértsük. A Sabine Winter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra is. Az első két
meccset 3-1-re
nyertünk, de az egyik meccset 2 meccslabdáról nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Sabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoikem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt az, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszéljünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte egy kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy ez milyen volt.
Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk velük, ott 3-1 volt, ott a Sabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították fel a csapatot, teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9-e volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik, a Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt, a harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
Kiemelkedik.
Úgyhogy egy abszolút reális eredmény született.
Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőjüket nyerték Japán ellen, és a 24. világbajnoki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta verni az Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, de az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Sun Yingsha kiemelkedik, tehát Sun Yingsha a világranglista vezetője, azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni. A Harimoto megverte a világranglista másodikat, az abszolút benne van a Wang Manyut. A harmadik helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibáztak.
A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője.
Jó, ebben a pillanatban. Akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk, volt már top 10-es, legutóbbi champion versenyen Wang Manyut megvert 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval Japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó jó játékos, Párizsban 3. lett.
Bőségzavar, az Zoli, ezt jól fordítom le, hogyha egy kicsit laikusként mondom, mert hogy tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mintha ez a bőségzavara
ez
lenne.
Ez így van, és azt most már én is érzem a német válogatottnál, hogy amivel akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most ki játszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt négy nagyon jó, az ötödik egy picivel gyengébb, van jó, neki volt az 5-ös játékosunk, de a Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, az Anett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom én, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9-et, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Sun Yingsha ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus. Én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
Ami mindenképpen örömteli, hogy a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínával mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett, mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik. ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
Igen, bocsánat, még hozzá, időt kérek, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, új Delhiben. Meg még lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is a 2000-es években volt. Tehát nagyon rég volt. Igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott. Úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már meg tudjuk, le tudjuk győzni.
Ezt Romániával. Ne, azért mondom, nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy két európai, és próbálva benne a magyar kötődést megtalálni. Sajnos most mi magyarok saját jogon piros-fehér-zöld címeres mezben vagy szerelésben nem. Milyennek látod ezt az egyébként fiatal és átalakulóban lévő magyar csapatot? Vagy milyennek látod?
Jó, most a magyar női válogatott. Igen. Hát ügyesek, tehetségesek. Azért szerintem még nem volt olyan, hogy Magyarország kikapott Svájctól női.
Tehát ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen. Van itt olyan, ami mindenképpen gondolat ébresztő kell, hogy legyen.
Hát igen, Svájctól még a magyar női asszisztens válogatott szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a magyar Magyarország, mert magyar válogatott már egy nagyon női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kim volt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
Igen, azt látom rajtad, én nem látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
nekünk megtenni? Nekünk vagy a magyaroknak?
Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak, nem a két ázsiai gigász játsza a döntőt. Mert egyébként, ha a japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzed, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ezt?
Ott vannak, de azért még nem tudjuk a Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most azt nem tudom, hogy ez mind a kettő. Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás, és amikor elkezdik, tehát
ez nekünk annyira Európában innen felfoghatatlan, ugye?
Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan.
Há, persze.
És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak, tehát hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
Megtisztelő, szerintem abban az egybe
de
is
nem lett. Nem biztos azért, de na, most komolyan fordítva a szót.
Nem értem, világos.
És azt látni kell, és picit visszakanyarodnék a magyar helyzetre.
De bocsánat, Zoli, hogy közben szólt, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként. Tehát egy csomó olyan nem sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik, és ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezésért, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként. Zseniális.
Borzasztó, és nagyon sokan vannak, és itt egy picit visszakanyarodnék a magyar helyzethez, hogy óriási a konkurencia. Tehát a konkurencia, a versenyhelyzet, attól mindenki csak fejlődik. Az, hogy most mi konkrétan Magyarországon azt mondjuk, hogy most oké, most mi fiatalítunk, de nem kell legyőzni az idősebb játékos, ez kontraproduktív, nem lesz attól jobb.
Hát a tokiói olimpiára nemrég volt itt stúdiónk vendége, sőt egy hétig beült ide reggeli műsort vezetni velünk Fazekas Marcsi, Fazekas Mária.
Igen,
minden áron kikérte magának, hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a zeniten, hogy nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marcsi, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorítottál ki onnan mindenkit, meg amit most mondasz, Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd fel a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész azt a portugál csapatot, mert egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
Három király volt akkor. Igen. Pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
Persze.
De le kell győzni, és egy világverseny, de nálam hát mindig
főleg,
a legjobb.
Főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
Így van. És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott lehessél az élvonalban.
No, hát én azt hiszem, hogy a centenárümi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni.
Hát ez még a sokára lesz.
Még sokára?
Még egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek, ugye most is vannak következő héten, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash, előtte én megyek az 21-es.
Nem unatkozom.
21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
Jó.
De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik
a foci. Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami jó, te kis csacsacsázásodhoz.
Szóval, de tényleg mikor lesz akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
Júliusban az amerikai Smash után van egy-két hét, amikor...
Hát az viszont annyira most már annyi,
most
az
már nincs
két teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
Köszönöm a meghívást.
A világbajnoki bronzéremhez, mi pedig hamarosan innen megyünk majd tovább, méghozzá jégkoronggal, mert hogy hamarosan kezdődik az A-csoportos világbajnokság a férfiak számára, úgyhogy Célig Viktor lesz a vendégünk telefonon, és egy picit elmerülünk a csapat felkészülésében, na meg persze a VB esélyekben. Ez jön majd, de csak a hírek után.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Kriszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kriszkó a második.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Ópuszta szeren tartja első kormányülését a Tisza kormány. Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Visszavonul Ferenc Csaba, a körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án, hazai pályán játsza majd, a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prodeccóhoz. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 24 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és igazolt az Olympiakoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olympiakosszal. Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtt EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött a Moson-Magyaróvárral. Viktor Wembanyama remeklésével a San Antonio magyar idő szerint ma hajnalban 126-97-re verte a vendég Minnesota együttesét, így 3-2-re vezet a nyugati elődöntőben és egy győzelemre került a főcsoport fináléjától az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben. A francia játékos 27 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a texasiak sikeréhez. A párharc továbbjutójára a címvédő Oklahoma City vár, amely veretlen a rájátszásban, és legutóbb a Los Angeles Lakers-t búcsúztatta 4-0-ás összesítéssel.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elkezdődött a kormányülés, amit a Tisza kormány ópuszta szeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszály helyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert autót használja majd a kormányfő. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetését. Nagyszabású elhúzódó légicsapást indított Oroszország ukrajnai célpontok ellen. A délelőtt kezdődött támadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket vették célba az ország nyugati, középső és déli területein. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez.
Közlekedés.
Baleset történt Budapesten a József körúton, a Korvin negyed után, a Nap utcánál. Szintén baleset volt a Pesti úton befelé a Ferihegyi út után, fokozott figyelemmel közlekedjenek. 30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Tatabánya, valamint Szárliget és Biatorbágy között, torlódás miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek, az utolévőknek, balesetmentes közlekedést, ne felejtjék, mindenkit hazavárnak. Természetesen figyeljünk egymásra az utakon, az úton, illetve az utakon. Hétfő óta az A-csoportos világbajnokság helyszínén Zürichben gyakorol a magyar férfi jégkorong válogatott, a mai napon pedig Kanada ellen játsza utolsó felkészülési mérkőzését Neuchâtelben. Ennek kapcsán a telefonvonal túlsó végén köszöntöm Szélig Viktort, akivel egy picit itt a Kanada elleni meccsről, meg a VB-ről, meg egyáltalán az előttünk álló feladatokról beszélgetünk majd. Viktor, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és így telefonon keresztül becsatlakozol a Hazafutás műsor folyamába. Szóval Kanada, tehát azért ez, lefordítom foci nyelvre, jégkorongban kevésbé járatos hallgatóink kedvéért, Brazília-Argentina szintet jelent egy ekkora nagy ágyú ellen zárni a felkészülést. Hogyan álljunk hozzá ehhez a meccshez? Te személy szerint hogyan állsz hozzá ehhez a meccshez?
Szervusz, jó napot kívánok én is mindenkinek. Hát kellő óvatossággal, ugye a magyar válogatott itt az utóbbi időben mondhatjuk rendszeresen a kanadai válogatott ellen felkészülési mérkőzéseket, tehát kb. Ez a tradíció folytatása, annyi, hogy nem Magyarországon lesz megrendezve ez a mérkőzés, hanem már Svájcba. De hát olyan túlságosan messze menő következtetéseket belőle nem kell levonni. Jó dolog az, hogy a magyar válogatott még ott Svájcban tud játszani egy ilyen komoly ellenfél ellen egy jó mérkőzés. Ugye az első játéknapon mi nem játszunk, tehát rá lehet rendesen hangolódni majd a tempóra. A kanadai válogatott, ugye nem jellemző rájuk, hogy túlságosan hosszú felkészülés után érkeznének egy ilyen világbajnokságra, a mieik meg aztán felkészültek rendesen. Tehát egy ilyen jó főpróba lesz felvenni a sebességet, látni a tempót, és hát világsztárok ellen játszani, mert elég veretes ez a kanadai keret idén.
Igen, egyébként ahogy így nézem ugyanezt a listát, amit említesz, 5-2-re, 4-0-ra, 6-0-ra nyert a legutóbbi évek felkészülési mérkőzésein itt a aktuális világesemények előtti hajrában a magyar csapat ellen a kanadai, tehát ez csak így a mihez tartás véget szeretném jelezni. Ugye Finnország ellen kezdődik, majd remélem jól mondom, számunkra szombaton, illetve a srácok számára egészen pontosan, de a királyi többes, mint magyarok hat használjam. Ez a világbajnokság, az sem lesz egy sokkal könnyebben emészthető falat egyébként, mint Kanada. Mit kell tudni, akár az első ellenfelünkről, akár, hogy Viktor, hogyha egy kicsit sorban mehetnénk, és végignézzük, hogy ki ellen milyen szansunk van. Ugye itt mi abban a helyzetben vagyunk, hogy picit nézhetünk előrébb, a játékosok nyilván azt mondják, hogy csak az előttük álló feladatra koncentrálnak, teljesen jól teszik, de itt mi azért, és szánt szándékkal nem provokálni akarlak, de rögtön az osztrákok meg a britek elleni meccsek jönnek majd a finnek után a sorban, ahol hogyha kereskedni valónk van, akkor ott van szerintem, de ezt majd te mindjárt mondod, vagy megerősítesz, vagy cáfolsz. Szóval nézzük elsőként a szombati finnek elleni mérkőzés 16 óra 20 perctől milyen célokkal, tervekkel, reményekkel vághat neki Majos Gergely együttese.
Ugye, hogy beszéltünk már róla, hogy a Kanada ellen azért sikerülni fog majd szerintem jó kis testközeli élményt szerezni arról, hogy milyen tempó várható itt ezen a világbajnokságon. Egy nagyon jó dolog az, hogy a magyar válogatott a tavalyi bemaradás után ismét az A csoportba szerepelhet, tehát a srácok túlnyomó többségének, akik ugye tavaly is és most is tagjai lesznek a válogatottnak. Nem kell olyan nagyon sokat várni, hogy megint erről legyen tényleg így tapasztalat, és tudjanak játszani ilyen szinten. Hát a Finnország, ugye volt nekik egy nagyon sikeres időszakuk a 2020-as évek elején, amikor kétszer is világbajnokok tudtak lenni, olimpiai bajnokok voltak. Most az utóbbi időben egy picit talán eredmény szempontjából nem olyan jó a finn csapat, de csak eredmény szempontjából, mert egyébként meg egy megint bombaerős kerettel jönnek. Alexander Barkov ugye lesz szerintem a legnagyobb név majd a finneknél, aki igaz, hogy az egész szezon kihagyta, de sérülés miatt, de most visszatér, és állítólag nagyon jó állapotban, kétszer Stanley Cup győztes a Florida Panthersnek a csapatkapitánya. Tehát nagyon erős ellenfél a finn csapat. Utána jön majd, ahogy említetted is, a Ausztria és Nagy-Britannia. Hát igen, ez a két talán mondhatjuk azt, hogy hozzánk közelebb, vagy legközelebb álló csapat. Egyébként meg a csoportról úgy unblock elmondható, hogy itt ezek a csapatok, ezek a játékosok, ezek sokkal erősebbek, gyorsabbak, pontosabbak és ügyesebbek, mint mi vagyunk. Tehát ott tulajdonképpen a helytállás lesz a fontos. És ez a kettő, de hát ezt is nagyon óvatosan kell majd kezelni, hiszen...
Igen, helyén kezelve, és bocs, hogy közbeszólok, Viktor, így van, tehát a helyén kezelve, de ugye abba segíts kérlek, hogy azt nevén kell nevezni, vagy nevén lehet nevezni, ugye, hogy ha és amennyiben álmodoznak a fiúk, álmodozunk mi szurkolók, álmodozunk mi újságírók, mindenki álmodozik, tehát az álmodozás, az álmok valóra váltásának az alapja az május 17-én vasárnap vagy 19-én kedden jöhet el ott reálisan nézve, mert hogy a házigazda Svájc nem a ellenünk lévő mérkőzésére hegyezi ki magát, az teljesen biztos, és az összes többi csapat, az amerikaiakat alig ha kell bemutatni szintén, tehát hogy ebben a kettőben kell leginkább bízni, vagy lehet bízni, vagy reménykedni, vagy a bizakodás és a reménykedés keverékét keresni.
Hát abszolút, meg ahogy mondom, ez a két csapat, hát mondhatjuk úgy, hogy közel hozzánk, ugye az osztrákokat jól ismerjük, a csapat nagy többsége az Ice Hockey Ligából jön, akivel most már a Fehérvár mellett a Ferencvárosi csapat is találkozhatott hétről hétre ezekkel a játékosokkal, ezzel a csapattal, de hát azt hozzá kell tenni azért, hogy Ausztria tavaly a tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba. Tehát a fennállásra vagy a VB szereplések egyik legjobb teljesítményét nyújtva 8. helyen végzett a világbajnokságon. Nagyon masszív kis csapatról van szó, a britek pedig nagyon kellemetlen ellenfél, és valószínűleg ott lesz majd az a Liam Kirk nevű játékosuk, aki ugye amellett, hogy NHL draftolt játékos, amellett a Dell-nek a legeredményesebb játékosa is volt az Eisbären Berlin színeiben, tehát van egy idézőjelben mondva nekik is egy sztárjuk, aki azért mérkőzéseket tud eldönteni, de így van, tehát a Svájc, az Egyesült Államok és Lettország sem a mi súlycsoportunk, ugye pont a Svájc, Egyesült Államok és Németország tavaly is az ellenfeleink voltak, hát mérsékelt siker övezte ezt, ugye Svájctól kaptuk egy 10-est, a németek ellen 6-1-et játszottunk, és az amerikaiaktól is kaptunk egy 6-ost, tehát ez abszolút nem a mi kategóriánk, és hát tavaly sikerült egy győzelemmel bennmaradni, idén is simán elképzelhető, de biztos vagyok benne, hogy ez ezen a két meccsen, hogyha ha mit tudom én, 3 pontot, vagy talán 4 pontot tudunk szerezni, az talán elég lehet.
Viktor, abból mennyire szabad kell-e, lehet-e kiindulni, ami az eddigi felkészülési mérkőzéseken történt? Sikerélménye nem volt a csapatnak. Most nyilván itt volt olyan nap, amikor ugye játszottak a fiúk Japán ellen, meg Svájc ellen, ugye ketté volt bontva a keret, április vége felé volt egy ilyen mérkőzés, de hát itt azért van például egy nagy sokgólos mérkőzés és 3 gólos vereség mondjuk Dánia ellen. Szóval, hogy hogyan viszonyuljunk a felkészülési mérkőzések eredményeihez?
Hát ugye, hogyha egy kicsit így pejoratívan akarok fogalmazni, akkor legalább szoktak a srácok ahhoz, hogy körülbelül mi vár rájuk majd eredményesség szempontjából a világbajnokságon, mert ugye pont az előbb említettük azt, hogy hát olyan nagyon sok sikerélményünk valószínűleg itt nem lesz. Itt az a siker, hogy egyáltalán itt van a magyar válogatott.
Ja, egyértelmű, persze. Tehát, hogy ez minden egyes alkalommal, bocsánat, ha nem hangsúlyoztam ki eléggé, tehát ez óriási dolog. Annyi, hogy ugye evés közben annyira meg tud jönni az étvágy, meg a jóhoz könnyű hozzászokni, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, de jó, hogy kihangsúlyozod és megteszed, mert valóban, tehát nem volt még ilyen, hogy bent tudott volna maradni a társaság, most bemaradt, és így vághat neki. Na, hogy mindenki, vagy aki komolyan érdeklődik, abban gondolkodik, vagy azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt újra, ezt a csodát elérni, vagy megélni.
Persze, meg amikor most ha egyszer sikerült, akkor már sikerüljön másodszor, és biztos, hogy a léc mindenkinél magasabban lesz, mint tavaly volt, vagy előtte volt, nem csak a szurkolóknál, vagy a jégkorongot követőknél, hanem a játékosoknál is. Tehát ha már egyszer sikerült, akkor miért ne sikerülne még egyszer, de ezt mondom, csak azért hangsúlyoztam, mint ahogy te is aláhúztad most az előbb, mert tényleg, tehát itt a legtöbb csapat az nem a mi súlycsoportunk, ezek sokkal előrébb járnak. Mi ott valamikor majd oda szeretnénk csatlakozni, hogy tényleg ez már nem meglepetés legyen, és bravúr legyen az, ha a magyar válogatott bent tud maradni az A-csoportban, hanem mondjuk egy megérdemelt jó teljesítmény utáni eredmény. De tehát most visszatérve a felkészülésre, igen, mert nem sok sikerélménye volt a srácoknak, arra biztos, hogy jó, és az, hogy ennyi mérkőzést játszanak, hogy az edzői stáb tényleg mindenféle körülmények között láthatja a srácokat, mindenféle dolgot ki tud próbálni, ugye közhelyes sportban, vagy a felkészülési mérkőzésekben, hogy messze menő következtetéseket nem kell levonni. Legfontosabb szerintem az lesz majd, hogy milyen lesz megint a formai időzítése a társaságnak. Szerintem nem rossz dolog az, hogy a két nagyon fontos meccs, vagy előre láthatóan fontos meccs az osztrák és a brit, az viszonylag a világbajnokság elején lesz, tehát a második és a harmadik mérkőzéseink lesznek, mert hát utána azért majd kell kergetni a korunkat a srácoknak bőven.
Na, akkor viszont egy picit a magyarok után globálisan vagy általánosságban nézzük az erőviszonyokat. Ki vagy kik számíthatnak szerinted a VB legnagyobb esélyesének, vagy esélyeseinek? Nincs, szerintem ez most nem annyira egyértelmű, vagy nem tudom, legalábbis nekem olyan nagyon egyértelműnek tűnt az olimpia előtt, hogy ott a kanadai csapatról szólt egy csomó minden, aztán végül is Kanada mégse tudta megnyerni, hogy hiába például ugye a 38 éves Sidney Crosby csatlakozik, ugye a Penguins kiesett már az NHL rájátszásában, és ott lehet a negyedik VB-n Crosby, de valahogy itt a VB-n nem érzem azt, hogy ennyire minden Kanadáról szólna, sőt, egyáltalán nem. Például Svájc, így az elmúlt időszak kiváló, csodálatos teljesítményét hazai jégen, vajon meg tudja ismételni szerinted?
Hát nagyon kíváncsi leszek rá, és szerintem a svájci hoki szurkolókat, vagy a svájci hokihoz közel állókat kérdeznéd, akkor biztos, hogy azt mondanák, hogy itt az elmúlt 2 év ezüstérme után, ugye, most már hazai ége mindenképpen világbajnokok szeretnének lenni. Tényleg ez az ezüstös csapat, ez a Svájc, mert rendszeresen ott vannak, mindenki számol már velük, az NHL játékosaik azért előszeretettel jönnek a világbajnokságra haza, amikor csak tudnak. Egy nagyon erős csapatról van szó, óriási tapasztalattal, biztos vagyok benne, hogy ugye a hazai rendezés biztos, hogy jól szeretnének szerepelni. Előzetesen, amiket így nézegettem, tehát valószínűleg a legrutinosabb, legtapasztaltabb, így már korban is lesz majd a svájci csapat itt, úgyhogy én mindenképpen arra számítok, hogy a világbajnokság egyik esélyesei lesznek. Az Egyesült Államok nyert tavaly, de hát látszik egy kicsit, hogy itt az olimpiai győzelem utáni mint hogyha egy picit így szusszannának most is a világbajnoki cím utáni szusszanás, hiszen az olimpiai keretből egyedül Matthew Tkachuk lesz az, aki egyelőre szerepel a játékos listán, és rengeteg ügyes fiatal srácot visznek magukkal, kicsit talán visszatérnek ahhoz, amit korábban láthattuk az amerikai válogatottban, ettől függetlenül viszont biztos, hogy a recept megvan, hogy kell ugye világbajnoki címet szerezni, vagy olimpiai aranyat nyerni. A Kanadának mindegy, tehát papíron megint szinte a legerősebb csapattal jönnek, de hát ez egy dolog. Mert ugye, ahogy mondtad, az olimpiát se sikerült megnyerni, már pedig ott talán az egész torna szempontjából ők érdemelték volna meg a legjobban. És ugye itt vannak a svédek, a finnek, a szokásos erős csapatok, és kíváncsi leszek majd, hogy ki lesz az, aki esetleg meglepetést tud okozni, mint például tavaly a dánok azzal, hogy ugye bejutottak a négy közé, vagy az osztrákok azzal, hogy az egyenes kieső szakaszba jutottak. Minden egyes ilyen tornában benne van azért a meglepetés.
Hát egészen elképesztő névsor egyik, illetve másik oldalon is, tehát hogy így azért nagyon tényleg ember legyen a talpán. Rögtön egyébként hogy az ízelítőt, vagy az antrét megadja majd egy Egyesült Államok-Svájc mérkőzés, amivel kezdődik majd ez a világbajnokság. Igen. Mennyi meglepetés szimatolsz egyébként, amit itt a dán példa kapcsán említettél a levegőben?
Hát figyelj, ezt majd meglátjuk egyébként, arra leszek kíváncsi, hogy elég sok csapat hoz magával. Ugye a világbajnokságról azt tudni kell, hogy az olimpia volt az idei fő esemény olyan szempontból, hogy az NHL is megállt, ugye tényleg a világ legjobb játékosai tudtak eljönni. Igaz, hogy ez egy szűkebb mezőny, mint az átcsoportos világbajnokság, ugye 12 fős volt az olimpiai résztvevő csapatok száma, ez 16 fős az elit világbajnokság, tehát hogy itt nem feltétlenül a legnagyobb sztárok jönnek, de nagyon sok csapat ad ilyenkor lehetőséget olyan feltörekvő fiataloknak, akik esetleg itt tudják majd megmutatni azt, hogy igenis számolni kell velük majd a következő években. Tehát feltétlenül nem így csapat és meglepetésre számolnék, hanem azzal, hogy biztos, hogy lesz egy-egy olyan fiatal játékos, aki felhívja magára a figyelmet, és ezekben a fiatal játékosokban például Celebrinit már bele se számolnám, aki ugye már az olimpián is ott volt, aki megdöntötte a San Jose Sharks-nak a fiatalok, az újoncok vonatkozásában a pontrekordját, és tényleg őt már egy sztárként kezelik, és ha minden igaz, akkor ugye Crosby itt lesz, de azt is rebesgetik, hogy esetleg a 19 éves Celebrini fogja majd a C betűt viselni Kanadába, majd a jégen, a világbajnokságon. Tehát ilyen hasonló tehetséges, ügyes gyerekeknek a felbukkanására viszont feltétlenül számítok majd.
Hát kíváncsian várjuk, hogy ez hogyan alakul, a miénkkel kezdtük, és akkor egy picit zárjuk is. Segíts nekem kérlek megérteni, illetve szerintem hozzám hasonlóan talán a hallgatóinknak egy jelentős része is érdeklődik ez iránt, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban, hogy hogyan alakul a formában tartás egy válogatott játékos számára, legyen az mondjuk Ferencvárosi, főleg Ferencvárosi, mert ők ugye pont a Fehérvár ellen véreztek el, és nem jutottak a rájátszásba, vagy legyen az éppen Fehérvári, akik már relatíve régebben fejezték be a bajnoki küzdelmeket, és azért ott a február vége volt az ominózus Fehérvár-Fradi meccs, jól emlékszem, Viktor, segíts ki, kérlek, amikor
igen,
eldőlt.
Igen, ez volt az utolsó forduló, igen, az
így
utolsó
van.
Forduló.
Így van, na, és most május közepén járunk, tehát hogy azért oké, hogy most már egy ideje tart a felkészülés, de hogy a kettő közötti időszakban mennyire nehéz ezt megoldani, vagy hogyan lehet ezt megoldani?
Hát ez nem egy egyszerű feladat, most két részről nézném meg ezt a kérdést, a játékosok részről először. Régóta vége van a szezonnak, már egyszer fölpörgött mondjuk a rájátszásra, vagy a szezon végére, majd leeresztett. Nagyon hosszú a szezon így egyébként, tehát hogy ugye itt van már süt a nap, meg rövid nadrág lassan, meg papucs, és a srácok még mindig jégkorongoznak és edzenek, és tényleg olyan mérkőzéseket játszanak, ahol azért nem ők az esélyesek, és valószínű, hogy lesznek olyanok is, amikor sok gólt fognak kapni. Tehát az első sorban mentálisan nagyon nehéz a játékosoknak, főleg a magyar játékosoknak, főleg úgy, hogy nem feltétlenül vannak ahhoz hozzászok, hogy ilyen sokáig játszanak, ugye, mert átcsoportos részvétel, most beszéltünk róla, hál' Istennek tavaly után idén is lesz, de ezért nem rendszeres részvevői vagyunk ennek a seregszemlének ilyen szinten. Tehát mentálisan megterhelő az edzőknek, is szintén azért, mert nekik is hosszú a szezon, de az, hogy fogják tudni majd kiválasztani azokat a srácokat, tűzbe tartani, és frissen tartani, ez a legfontosabb, hogy amikor nagyon kell, ugye beszéltünk, hogy milyen fontos a formába hozás majd, és hogy a forma időzítés majd a fontosabb meccsekre, de biztos vagyok benne, hogy súlyozni fognak majd olyan szempontból, hogy mi az a találkozó, amikor tényleg próbáljuk meg a maximumot nyújtani, és mi az, amit lehet, hogy furcsán fog hangozni, de hogy el kell engedni, mert egyszerűen nincs esélyünk arra, hogy pontokat szerezzünk. Bár megint furcsán fog hangozni, de minden, tehát profi srácokról van szó, minden mérkőzésen úgy fognak kimenni a pályára, hogy a legjobbikat próbálják nyújtani, és nyerni szeretnének még akkor is, hogyha erre mondjuk nagyon kevés esélyük van.
Viktor, itt a VB alatt tudsz szurkoló lenni, vagy milyen vagy, amikor szurkoló vagy, és nem hivatalos minősítésben vagy jelen, el tudod magad engedni? Tudsz picit, nem tudom, kiabálni, feszült lenni, ugrálni, vagy hogyan képzeljünk el azért? Van rólad egy kép, ami él, meg így, akik régebb óta láttak már például nyilatkozni, azért sok mindent láttak, vagy megéltek már veled kapcsolatban, de ezt az arcodat pont nem, úgyhogy azért kérdezem, ha megengedsz egy ilyen személyesebb jellegű kérdést a végére, hogy hol követed, hogy követed, és milyen habitussal követed majd a meccseket?
Hát ha lesz lehetőségem, lesz ugye a Sport TV-t fogja közvetíteni a mérkőzéseket, magyar mérkőzéseket és a legtöbb mérkőzést a világbajnokságon. Onnan fogom majd követni a srácoknak az útját és ezt az egész világbajnokságot.
Ami és amikor nem látnak a nézők ott a díszletben, milyen habitussal áldogálsz, vagy üldögélsz?
Igen, ezt akarom mondani, mert általában nem egyedül vagyunk, tehát hogy vagyunk egy ketten-hárman, akik ezt követjük. Hát van üvöltözés, csapkodás, és átmegyük szurkolóba. Legyen ez akár a magyar meccs, persze akkor egy kicsit jobban, de hogyha tényleg valami izgalmas találkozó van, vagy olyan dolog, akkor abszolút tudjuk ezt szurkolói szemmel is nézni, és ez a jó ebbe, hogy ez nem csak mondjuk egyik oldalról nekünk mondjuk egy munka, de másik oldalról viszont egy szórakozás, tehát összekötni a kellemest a hasznosra.
Hát ezt akartam mondani, win-win, ahogy most divatosan használják, de van erre egy nagyon jó magyar mondásunk, összekötjük, így van, ahogy mondtad, a kellemest a hasznossal. Szélig Viktornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben, és beszélhettünk a magyar férfi jégkorong válogatott előtt álló feladatokról. Ma este 7 órától jön a záró felkészülési mérkőzés Kanada ellen, szombaton 16 óra 20 perctől pedig kezdődik a VB Finnország ellen, vasárnap pedig már jön délután 4 óra 20 perckor majd az osztrákok elleni. A későbbiek szempontjából sok mindent meghatározható már sorsdöntőnek is tekinthető mérkőzés. Viktor, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, jó szakértést majd a TV közvetítésekhez, és amikor nem látunk, mi nézzük, akkor meg majd jó szurkolás. Köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, hajrá magyarok, köszönöm.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvő. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhúr, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás, úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc a pontos idő. Kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport újságíróját, munkatársát, Deák Zsigmondot, a lap főszerkesztő helyettesét, illetve az MTI Sport szerkesztőjét, Spiller Istvánt, aki mindenféle adásrend meg lebonyolítást felrúgva reggel 6 óra 4 perckor bármikor becsörög élő adásba, hogyha olyan információt hall. Ezúton is, itt még adás körülmények között azóta nem
de
tudtam
neked. De bocsáss meg, te szólítottál meg.
Én örültem.
Te hoztál szóba egy múlt heti
sportkörben,
hogy az NHL playoff-ja milyen jó.
Igen, elkezdett csörögni. Kiírta a
Spiller István. Jó estét kívánok, igen. Jó napot.
Igen, igen. Egy az egybe, ott az neki egybe csúszott. Beszélünk majd jégkorongról, ha már ott az NHL rájátszás szóba került a magyar válogatott kapcsán. Pont mielőtt érkeztetek ide a stúdióba, vendégünk volt telefonon Szédig Viktor és a mai ma esti Magyarország-Kanada mérkőzésről. Na meg persze a hamarosan kezdődő világbajnokságról is beszéltünk, de az abszolút kedvenc szurkolói kommentem a tegnapi napról. Végre van egy értelmes újságíró, Somogyi Zsolt, az egyedüli, aki értelmes kérdéseket tesz fel Márkó Rosszinak. Ugyanis tegnap keretet hirdetett a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Soma, istenlásra lelkem, tényleg jött egy ilyen hozzászólás, hogy az egyetlen ember, aki értelmes kérdéseket, ne haragudj, én nem
de
láttam.
De Somogyi Zsolt címről, nem?
Édesanyám is posztot, tudja használni a Facebookot.
Nagyon jó, na, de tényleg, mi az, amit kérdeztél, vagy mi volt a téma a keretküldetés után?
Drága kollégám kérdezte, hogy azért hívja be kapitány úr az újoncokat, hogy megnézze őket. Szóval az nem volt magasan akkor a léc. Ebben a tekintetben én nem tudom, hogy olyan extrákat kérdeztem volna, de mivel a kommentelők az egyből helyre tettek, hogy azért ha már édesanyámat emlegettem én magam szeretettel, hogy ők is emlegették, és ők is szeretettel, illetve hogy a Pogácsát megzabáltam-e, ami ugye drága főszerkesztő úrról ragadt ránk, de természetesen megfelelő formában fogyasztottunk az előtérben. Ugye megkínálta a házigazda rendező minket, és ugye ilyenkor szó se lehet róla, hogy visszautasítsuk.
Értem. Az nem derült
ki cserébe.
De az nem derült ki.
Mi volt a kérdés,
hogy te mit kérdeztél?
Hát hiszen élőbe közvetítették.
Úgyhogy ezt mondom, hogy én sajnos nem láttam.
De vissza, tudod, vissza lehet nézni.
Hogy... Oké, mit szólunk az ökülönchoz?
Szóval tette a kapitány, hogy nagyon sokat kivártam a kérdéssel, mert hogy mindig helyesen megkérdezek, ezt szoktam mondani. És nem együtt tanulunk magyarul. És Márko
jobban
új hagymás lehetett az a pogácsa, mert nagyon kis csípősre váltott. Somogyi Zsolt Csoma.
Szegedi csípős. Nagyon izé volt. Nagyon nagy kivártam, hogy a kollégák is megkapják a lehetőséget, és akkor, amikor jelentkeztem diszkréten, akkor, de majd komorra fordítva, mert jelentkeztem még, de az már leoltásra került, az már időn túli, és így ezt nem tehettem fel azt a kérdést, és az viszont nagyon
az lett volna a legjobb kérdés.
Ez egy probléma, amiről szerintem majd ha gondolod és beszélünk róla, akkor érinthetjük a későbbiekben, vagy akár most.
Engem egy kérdés nagyon-nagyon foglalkoztat, és ez jött is SMS-ben a 0630 55 55 605.
De most ha felolvasod a kérdésemet, akkor...
Nem tudom, hogy te ezt akartad, de Dibusz Dénes.
Dibusz Dénes, egyértelmű. Hogyha Szappanost meghívja, hogy elbúcsúztassa a harmadik számú kapust.
Akkor gyorsan, én elfogult vagyok, nem is rejtem véka alá. Ezt akkor sem még a régi, mielőtt nemzeti volt sportrádiós konstrukcióban is, én egyértelműen állást foglaltam, amikor ment az a dilemma, a Gulácsi Dibusz kérdéskörben, amikor egy csomóan csak mismás voltak.
Bocsánat, volt reggel 6-tól 10-ig közösen vezettünk akkor Misort Kornéla, és azt hiszem, a 4-7-től 3-4-10-ig vitatkoztunk ezen.
De azért mondom, hogy
imádhatták.
De nem biztos, hogy imádták egyébként. Tehát azóta is van egy csomó olyan hallgatónk, aki még onnan jött velünk. De, tehát amit mondasz, Soma, vitám teljes mértékben egyetértek. Ha Szappanos kapcsán kijelenti, hogy szeretné elismerni azt hiszem úgy fogalmazott, hogy a harmadik számú kapusként mennyire fontos munkát tett az elmúlt években, és ezt honorálja azzal, és az, hogy Dibusz szóba sem került, tehát értem, elfogadom, de az elintézési módban azért látok.
De szerintem nem, ha józanul gondolkodok, akkor arról van szó, hogy Dibuszra még
számít?
Mondjuk második számú kapusként számít. Én erre tudok csak kizárólag erre, mert ha elfelejtette ezt az embert, és a Szappanost pedig nem.
Most hívjuk be utoljára.
A Szappanost.
Oké,
akkor ebben egy picite benne van nekem, hogy a Dibuszt még meg fogja hívni, mert azt nem tudom elképzelni, és azt hiszem nem egyetlen egy hallgatón se kell bemutatni, hogy a kettejük közül ki az, aki a válogatott asztalára egy nagyobb szeret tortát tett le. Tehát nem is kérdés. Tehát én elhiszem, hogy a Szappanos a világ legjobb csávója az edzésem, meg mindent elhiszek, na de hát könyörgöm. Hát tehát tényleg,
búcsúzzanak
előre, ez semmi gond nincsen.
Megtáltosodik. Pista, hogy jöjjön most Pista, igen.
Tehát mi van, a megtáltosodik? Tehát előre szólni, hogy majd ez lesz.
De várjál, bár most van olyan állapot, hogy a Dénes nem táltos állapotában van. Hát ő ugye volt egy sérülés, ami miatt kevesebbet játszott. Most játszik. Mi újság van, hogyha, ahogy Pista fogalmazott, hogyha ugyanúgy stabil kezdő lesz a Fradiban.
Más is megsérülhet, beteg lehet.
Ugye, ez egy a tudomásom szerint a finnek és a kazakok ellen játszunk.
Igen.
És ki kell próbálni új embereket. Így van. És tét nélkül kvázi. Tehát szerintem ez a kérdés. Most beszélgethetünk róla, én miattam akár 5-ig is, mert ugye akkor lejár a műsoridő, de attól még komolyan ez össze fog felvetődni. Szerintem ez a kérdés, amit most...
Adom egyébként, vagy elfogadom, amit mondasz, és jó. Ez egy jó vélemény, mert látod, egy rúgóra járt az agyunk, amit ugye Soma futott a fényűség a homlokán, amit ő nem lát kifelé, meg amit a hallgató írt SMS-ben. Tehát, hogy egyébként van alapja annak, amiről most elkezdtünk diskurálni, de az, amit te mondasz, az egy valós felvetés.
Ezt akartam mondani, bocsánat, nem akartam közben. Ezért akartam megkérdezni, de mivel nem volt meghatározva, hogy mennyi idő van, meddig tart a sajtótájékoztatót, és mikor jön az utolsó kérdés, jelentkezett egy kollégám egyébként, Molyi Dominik, hogy kérdezni szeretne, és mondtam, hogy akkor még én is szeretnék egyet, és akkor, hogy akkor Dominiké lesz az utolsó. És akkor egyből már próbáltam jelezni, hogy miért, mi van, mert ez mindenképpen, mert ez ugye akkor hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy Szappanos, ugye ez a gesztus. És az is elhangzott,
hogy a két fiatal kapus viszont nem fog védeni, mert most nem védenek. Tehát a Tóth Balázs, akiről tudjuk, hogy hogy véd, illetve Szappanos a másik meccsen, ez a terv. Oké, okay. Én azért én abszolút értem, amit Zsiga mond, és természetesen igaza is van, hiszen felettesem is, és egyébként meg nagyon kedvem, hogyha négy kapus
a sorok
között kell olvasni. Négy. Remélem, hogy azért van a hallgatók között, aki ezt azért cáfolja, hogy azért az udvarlásban
Bocsát,
négy kapus, és abban nincs benne. Az azért nagyon fura, és márciusban sem volt kerettag, de akkor volt idő rá kérdezni, és akkor azt az elfogadható választ adta a kapitány, hogy most volt sérült, most jön vissza, és még kevés meccsen szerepelt, és az is ugye edzőmeccs volt. És a Szappanostól is, a Szappanost nem vétett bombaformában az ősszel?
Ne.
Csak ugye
hát 1900... egy nagyon nagy terveket
1990-es születésű, ugye Gulácsi is, Szappanos is, és Dibusz is, ugye idén mindenki betölti a 30-at. Sőt,
azt is mondta a kapitány, ugye, hogy ha jól emlékszem, hogy egyértelmű első számú.
Egyértelműen Tóth Balázs az első.
Úgyhogy ezzel egyet is érthetünk a szemmel.
Hát figyelj, attól függ, hogy Dibusz milyen formában van, de én is elfogadom, mert Tóth Balázs nagyszerű
kapus. Ebben az esetben viszont a Tóth Balázs az első számú kapus. Amit Zsiga mondott a tortából, mekkora szeretet tett le az asztalra, akkor azok után kell, hogy Dibusznak itt bármiféle szerepe legyen, még egyébként ebben a sztoriban úgy, hogy végigült, meg végigvédett az ominózus 24-es EB, szerintem ennek
hát a... Hát meg most a EB selejtezőn is ő volt az első számú, menet között bejött Tóth Balázs, de kettőjük között nem kellett dönteni, mert amikor kellett volna...
Akkor a rossz döntés
szület. Egyikük mindig sérült volt. Tehát a kapitány nem döntött közöttük.
Így van.
Ez az első eset, hogy kb. Most mind a ketten egészségesek.
Hajtsák egymást.
De oké, Tóth Balázsé a jövő, meg Pécsié, meg Jakobisvilié, meg Hegyi Krisztiáné, ez szó sincs róla, de ezt, tehát hogy mondjam neked, emlékszünk arra, hogy milyennyi vita volt, hogy Dzsudzsák Balázsnak jár egy búcsú meccs. 108 válogatottság után. És most Szappanos, akit én szeretek és tisztelek, kétszeres válogatott, és értem, hogy nagyon sokat tett, meg szenzációs közösségi ember, Nyilasi Tibornak sem volt búcsú meccs, elnézést kérek.
Márko Rosszi úriember nem felejti el Dibuszt, még számít a munkájára, így a Pita Puti.
A másik, hogy most azáltal, hogy nem jutottunk ki a VB-re.
És nagyon remélem, hogy mind a kettőnknek igaza lesz.
Nem jutottunk ki a VB-re, így akkor ennek az a hozadéka, hogy sokkal többet tudsz kísérletezni. Van egy plusz fél év, ha majdnem háromnegyed évet, hogy felkészül a következő ciklusra.
Oké, okay, akkor miért nem készülünk fel arra, hogy mi van, ha egyszer Vili Orbán nem lesz? Mi van, ha egyszer, hogyha Szoboszlai Dominik sérült? Most kéne fölkészülni. Most
azért van ott a csinger.
Most miért kellünk ezt behívni, szerintetek?
Zsiga, te látod ebben a keretben? Most mindenféle él nélkül kérdezem, amit itt mondasz, hogy például csinger azért van ott? Tehát, hogy ez, amit Soma felvet?
Hát még szép.
Logika.
Hát de hát most ez nem is kérdés.
Van akváriumod?
Ugye ugyanezen a sajtótájékoztatón, hogy mondta, hogy Csinger játszani fog, igaz? Nem ezt mondta?
Hogy te már tervezte márciusban is.
Igen, de valami nem. De most meg játszani fog, ugye? Tehát mondta. Tehát én ezt teszem. Szoboszlainál meg...
Ha Dárdai ugye a másik belső ide, akkor ez két ballábas, úgyhogy lehet, hogy
jó, igen, mindegy, ezt kell találjon ki valamit, mindegy, de azt mondta, hogy játszani fog.
Bizakodjunk abban, hogy Vili örökké játszik.
Így van. Szoboszlainál tudomásom szerint ő a csapatkapitány, és szerintem ott az a helyzet, hogy Szoboszlai akkor nem fog játszani, hogyha vagy sérült, vagy nem akar valamilyen játszani. Eltűnt. Addig, amíg eltított, hogy mit tudom, hogy
így van. Tehát amúgy a körülmények...
Igen, de most, hogyha... Tehát, hogyha
de lehet, hogy egy első meccsen játszik, másikon nem.
Pontosan így van. De én azt mondom, hogy azért ő kapja meg azt a lehetőséget, és azt mondom, hogy a nézők is kapják meg azt, hogy lássák Szoboszlait. Mert akkor Debrecenben is láthatják, meg újra Budapesten. És szerintem nem mindegy, mert ő olyan szint, akit, hogyha valaki kimegy a stadionba, pacsizok Szoboszlaival, az többet jelent, mint a pacsizok bárki más.
Ma pedig ma már ez van, de ez nem csak nálunk igaz, hanem ahova megy a magyar válogatott, mindenhol sorba állnak, és mindenki Szoboszlait akar.
Szerintem nem játszik végig mind a két meccset.
De nem is van,
lehet, hogy az első meccsen játszik, másikon nem. Amit a Pisti mond, hogy gyakoroljunk más szisztémákat is.
Szoboszlai hova bizonyít? Crosbynak se kell bizonyítani a kanadai válogatott, a Szoboszlainak se kell a magyar labdarúgó.
Mondjuk az lehet, hogy van egy olyan motiváció, hogy 110. feles válogatott akar lenni minimum, és egyébként szerintem lesz is simán.
Csak hát, jusson ki még egy VB-re.
A kora, a tudása is, hogyha mondjuk sérülésmentes a további karrierje, akkor itt viszonylag nehezen állítják meg.
Jó, kora, a Tesco és a...
Igen.
Mit szólunk a többi újonchoz? Ezek azért jó, mert a korát mondhatod, mert az nem minősű reklámok névén kivonult Magyarországról. Ellenben a másik üzletrendet, megemlítem, akkor egy kis izzadság csak kezdjére lefelé gördülni, mert van egy testület, aki ilyenkor árgus fülekkel hallgatja, miről beszélünk. Mit szólunk árgus a többi mit szólunk a többiekhez, Kovács Bendegúzhoz, állítólag a Fradi által körbeudvarolt és figyelt Szendrei Norberthez, hogy ott van a válogatott keretben.
Ra mit hallottál? Azon megakadtam.
Az negyedik kerület, Újpest.
Tényleg? Én nem hallottam.
Ebben kérdezted, én ezt hallottam.
Jó, tök jó.
Árgus fülekkel.
Én nagyon szeretem a Szappit, szerintem szenzációs kapus.
Nagyon jó kapus, szerintem. Tehát hogy mondtam, most egyik a válogatott karrierje, a másik pedig a klub karrierje. Most mélyen védhetne magas szinten bárhol tovább, mármint a klubjában. Hát ezzel semmi gond nincs.
Szóval, akiket meg mondtál, az érvelés, nekem nagyon tetszett az érvelés, ugye Varga Barnához hasonlította, vagy azt mondta, hogy Varga Barna az egyetlen csatárunk? Jó,
az készülni kell, hogy mondd el magasabb, hogyha Varga Barnával bármi van, akkor ugye mindig bajba voltunk, és oda kereste a Szabó Levente személyben, meg a Németh András, meg a lehet sorolni.
Bárány, aki megsérült szegény, ugye? Beugrott helyére, és aztán meg is
Most így.
Most kint van, igen.
Egyszer Farkas Tibinek mondtam a régi.
Yeah.
Hogy neked kedvenc ellenfeled lenne, hogy megetted volna. Na szóval
gondolom értékelt a
panit. Ő nevette, igen, és Pölösi Gábor is, aki fülön volt.
Lehet, hogy a hallgatók is
követni. Hát is jó, hát
egy poénom, ad egy 30
év alatt. Jött most kapcsoltam ki a rádiót.
Takarodjon ez a
kocsi. Hogy nyugodjon azt a részét,
hogy nyugodtan tudjak röhögni.
Az is egy kicsit... hogy mondjam, furika volt, hogy márciusban is rákérdeztünk Kovács Bendegúzra, ott az volt, hogy ugye nincs felnőtt meccse, tehát azért, és ugye jól tudjuk, mondta Márko Alkacsint, hogy Troy Perrot játszik az ő helyén a klubjában, és hogyha őt kiszorítaná, azért az jelentene valamit, úgyhogy felnőtt meccs nélkül az alválogatottba beugrani, oké, tök igaza volt szerintem. Most azóta ugye 27 percet játszott a bajnokságon, és 27 percet
a konferencia ligában
is. Igen, tehát ígéretes játékos.
Az antré nem rossz, az
abszolút,
antré nem rossz,
abszolút jöjjön, de azért olyan sokat mégsem játszott, mint ami márciusban még kizárók volt, de én azt mondom, hogy jöjjön, a kapitány nézze meg, közösségbe hogy illeszkedik, hogy mozog, mindenki szerintem kíváncsi rá, mert biztos, hogy sokat ígérő játékosról van szó. Ez meg egy égető probléma, hogy Varga Barnát sem a Ferencváros, sem a válogatott nem tudja pótolni, úgyhogy ha vele bármi van, Akkor
most kell a teszt.
Így van.
Többek között
így van.
Vele.
Szerintem teljesen korrekt döntés. Ha 27 perc, ha 28, tök mindegy.
Most
nézzük meg,
mi
van.
Világverő válogatott el.
Ez neki is motiváció.
Neki
is motiváció. Ugye mondta, hogy hosszabb az edzésidő, vagy hát több napot tudnak együtt tölteni. Nézzük meg, hogy ott mit művel. Szerintem...
Igen, lesz egy hét... Csak kezdés,
igen.
Bent lakásos, és utána a következő héten fordulnak rá a mérkőzésre, úgyhogy valóban.
Ez szerintem teljesen
lesz korrekt. Idő ismerkedni. Szendrei Norbert engem nem lepett meg igazán a kerethirdetés felvezető cikkbe, ami azért egy hálás feladat, mert nincs információ, és ráadásul most még a játékosok sem voltak értesítve, mert még van idő ugye felkészülni mondjuk az utaztatásra. Úgyhogy játékosok sem tudták, de Szendrei Norbertet beírtam, és egyébként Kovács Benegúzt is, hogy nem lenne meglepetés, hogyha a keretben lenne. Az egész idejében nagyon jól szerepelt, és kacsintós emojit kapott Szoboszlai Dominiktól, aki szobatársa volt az utánpótlás válogatottban, és újra szobatársak lehetnek, bár talán lehet, hogy itt már mindenkinek saját szobája van, de ők nagyszerű barátok, és kedvelik egymást, és hosszú idő után ismét akár együtt is játszhatnak nemzeti címeres mezben, mert ez már előfordult még a gyerekkorukban, hiszen ugyanaz a korosztály. Úgyhogy nekem nagyon tetszett az Etten játék az egész évben, és ebben Szendrei Norbertnek szerintem meghatározó szerepe volt. Úgyhogy látszott, hogy jól érzi magát ebben a játékban, ebben a pozícióban, és az ő játéka meghatározó volt abban, hogy az Ete így szerepelt, úgyhogy abszolút ezt a meghívót én jogosnak gondolom.
Ha már az Zalaegerszeget említetted, akkor maradunk a magyar focinál, de a nemzeti csapat irányából a klub futball felé fordítjuk a tekintetünket. Ugye júniusban majd Finnország és Kazaksztán lesz a válogatott ellenfele, a hétvégén viszont eldől, hogy ki lesz a bajnok. Győr vagy Ferencváros, Zsiga?
Igen, ez a kérdés tökéletes.
Igen.
A tökéletesen felvezette.
A múlt héten milyen béldöntőket mondtunk? Fölírtad? Megjegyezted?
Nem, ilyen párosítást nem mondott senki. Ezt, hogy Paris Saint-Germain, Arsenal párosítás, senki nem mondott.
Én mondtam, de még a... Még a
ja, de ezt otthon
a,
sajnos.
Nem,
otthon
a gyerekeknek. Otthon a nemzeti sportkörben mondta.
Akkor én voltam a műsor, nem akkor a nem az, amikor beszéltünk.
Mondtad otthon a gyerekeknek, hogy lehet gyerekek, hogy tévedtem, amit a rádióban mondtam, a pont az ellenkezője.
Ugyanúgy föl van véve, mint a Soma kérdése a Rosszinak.
A lényeg az az, hogy én nehezen tudom elképzelni, hogy a Győr kikapjon Kisvárdán. Pontosabban, hogy ne nyerjen Kisvárdán, hiszen nagyon kell neki nyernie. Tehát magyarul ebbe implicite azon benne, hogy a Győr lesz a bajnok, és akkor viszont abban is. De ettől még a Fradi is nyerni fog szerintem. Mind a kettő nagyon fontos, mind a kettő jó,
és jobb csapat, mint a mostani ellenfele. És az a kérdés.
Most arra nem válaszolok. Tehát én azt mondom, hogy mind a kettő nyerni fog, és akkor ezek után, hogy ő lesz a bajnok.
Itt nem lesz. Ez vita műsor, de itt nem lesz. Mindenki Győr, Fradi. Egy-kettőt mond itt a hármomból.
De nem tudom, mit lehet ezen vitatkozni, mert érted a... Tehát mondhatjuk azt, hogy hirtelen egy eszeveszett meglepetés lesz, és a teljesen... Még a ugye, mert Zalaegerszegnek van az értéke, tehát azt mondhatjuk.
De ugye a Kisvárdának nincs. Ki lesz a bronzérmes?
Mondom, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy olyan jobb csapat, amelyik még motivált, az kikapjon, ahogy ne szerezzen, egy olyan csapat...
Amely már leült, és egyébként a kupadöntő fura kiírása miatt még plusz egy hétig kell várniuk egy olyan meccsre, amely rég vakáción vannak, és...
És a kisvárdai Góri habitusát nem úgy ismeritek, mint aki ebbe a szerepkörbe, hogy be tud szellemülni, hogy ő lehet
nem
a...
játszik.
De ezt nem tudja átragasztani az övére?
Három héten keresztül fönn kéne tartani ezt a harcos motivációt, úgyhogy már légiósoktól elköszöntek néhánytól. Én ezt most én sem látom.
Én nem azt mondom, hogy föladja a Kisvárda félelőt, és ne essék.
Én sem mondom, csak szerintem nem lesz
egy jobb csapatban.
Pontosan így van. De persze ez a tét agyonnyomatja Győrt, sok mindent láttunk, de amit Pisti mond és Zsiga reagált rá, és főleg Kornél a ragyogok kérdésére azt mondom, hogy vitázunk azon, hogy mi lesz. Ez teljesen senki se tudja, hogy mi lesz, úgyhogy ez nehéz
vitatkozni. Gábor hallgatónk írja, hogy ő nem a mi lesz, hanem illetve a mi lesz kategóriában, de hogy ő már megírta április 23-án. Gábor, nem keresem vissza, elfogadom, hogy igazat írsz. Megírtam, nem vagyok szakíró, de angol-francia döntő lesz a BL-ben. Írta egyébként.
Most én emlékszem, 22-én írta.
23-án volt
egyébként. Rosszul emlékszik. Nekem fejbe van.
Mi újság van egyébként? Tényleg a bronzére mennyire kihívás a Paks Debrecen Zalaegerszeg hármasból? Például a Paksnak, amely már azért az elmúlt időszakban többször is volt dobogó, már csak azért, mert talán ők vannak a legkönnyebb helyzetben azzal, hogy mennek Diósgyőrbe, nem?
Igen.
Mert van csapat, amelyik azzal, hogy kvázi ifistákkal, közönség, nem tudom, nélkül, meg tehát milyen nihili.
Igen, gyerekek mehetnek be, igen.
Igen.
14 év alatt, igen.
Azért a motivációról, hadd mondjak, kaptam ma egy e-mailt. Meghívó Paksi FC bronzé.
Új, nagyon jó, az nagyon jó. Igen, igen.
Kedves szerkesztő kollégák, klubunk ismét nagy siker kapujában, NB1-es csapatunk 2020. május 16-án a DVTK otthonában megszerezheti fennállás a negyedik bajnoki dobogos helyezését bronzérem formájában. Ezt nem olvastam, hogy bronzérem formájában, de ez jó. Amennyiben játékosaink kiharcolják az éremes pozíciót, az átadásra ezúttal egy nappal késő vasárnap kerül, és amelyre tisztelten meghívjuk
önöket.
Vasárnap dél helyszín, Fritz Bórház és Panzió, Decs szülőhely.
Benne mondd a címet, mert reklámnak minősül, kérlek, könyörgöm.
De lehet, hogy elkérdezni.
Tudom, milyen akkor meghívót kaptam.
Én úgy gondolom, hogy a Paks motivált.
Én olyan meghívót kaptam, amire ráírták, hogy sajtó nyilvános sajtótájékoztató.
Az se rossz.
Ez kérdezik.
Nagyon sokan sajtótájékoztató.
Sajtótájékoztató.
Igen, meghívót kaptam, de most ad nem ott.
Ne árul, mert csak hülyeségnek minősül.
De az a baj, hogy amit most mondtam, az nem. Tehát így jött a meghívó. Sajtó nyilvános sajtótájékoztató.
Akkor itt még egyszer.
Tehát Paks lesz a harmadik.
Ismétlem.
A sajtó nyilván a sajtó tájékoztató volt. Megállapítottuk, hogy a bronzérmes a Paks.
Igen, azt akartam, mondani, azt akartam csak mondani, hasonlóképpen, ahogy az előbb fogalmaztam, nehezen tudom elképzelni, hogy egy Kisvárdánál még nehezebb helyzetben lévő, még kevésbé
nem
motivált.
Nehezebb. Már nincs.
Már nincs. Nincs. Most a csapat maga megvan, csak most éppen azt se tudja, mi lesz vele, stb. Nézők sincsenek, vagy csak gyerekek.
Igen, és ott Kisvárdából egy pont, igen, Kisvárdából pont ennyivel látok többet, hogy Révész, mint a Révész jelenségből, hogy beszivárok ez... hat valami, de tehát a Diósgyőr az teljes nihil, tehát hogy ott az a végképp ott nihil.
Ott szerintem, mindegy, kár is részletezni, a Paks az nem nihil, ahogy azt Soma felolvasta, már jól terveznek előre, jól terveznek előre, hogy ne kell hirtelen dönteni. Úgyhogy, és mivel gyakorlatilag ugye emlékezzünk vissza, hogy pár fordulóval ezelőtt még éppen nem nekik állt a zászló, aztán szépen a többiek botlottak, ők pedig pont azokat a meccseket megnyertek, amiket kellett, és már is ott
van. Ezt meg tudod most tudni, hogy Kisvárdáról Győrbe busszal menje az...
Már mondom is.
Nagyon hosszú, de az a világ vége, szóval kettő.
Ott is tudok
tervezni.
Mindjárt
mondom, hogy kérdez. Mindjárt kérdez, 30 és még 40 Kisvárda.
Hadd mondja a közbeterveket.
Győr 120.
Hogy Győrbe. Győrbe.
Nem tudom összeadni. M1 bontva.
Én nem tudom összeadni. Azért elindulnak hamarabb.
17-15-kor van a meccs, igaz? Vagy a meccs csak akkor vannak, ugye? 4-6-kor.
Igen, 17-15.
Figyeljetek egy picit, ott Győrbe a főtéren, ott lesz
kivetítői
epaj. És utána szépen bevárják, majd olyan 11-12 körülre tervezik, hogy megérkeznek a győriek. Ez
de nem
ez
állhatnak meg út közben egyetlen egy benzinkutásra.
Nem kaptam egy hívót, de ez mivel nem egy hivatalos esemény kvázi, tudod? De
nem kaptam 92-ben se, hogy mikor ér haza a Fradi Miskolcról, és nem volt autópálya. Nem, hogy autópálya bővítés, autópálya se volt.
Most 6 óra 20 perc.
Viszont 25 ezer ember várta a kis csapatot.
Hát személy autóval 4,5 óra most per pillanat ebben a helyzetben, úgyhogy az M1-esen éppen senki nem törte magát ripityára, de egyébként szeretném ez, hogy az M3-ason is vannak ám feltúrások. Én most pont a napokban voltam a közeli Fehérgyarmaton, ami Kisvárdával vetekszik távolságban. Mondjuk úgy, hogy amikor kiírta a Google Maps, hogy mennyi a távolság, akkor így dobtam két hátast. Győrből mondom 6 óra 20 perc autóbusszal.
De most?
Most, igen.
Jó, de most ez napközben van, ugye, a legnagyobb dugó közepette, nem? Jó beszélek?
Az emuláson nem jelent semmit, mert egyébként azt jelzi, igen. Mindegy, igen.
De hogy nagyon későn lehet majd Győrben ünnepelni bajnoki címet.
Így van.
De akkor mi van a helyában? Aranyérem formájában.
Akkor megtervezik, akkor másnapra megtervezik, amit tudom én.
Reptér.
Hát szerintem ilyen méretű gépet Nyíregyháza is tud fogadni, ott képzik ki a pilótákat a főiskolán.
Akkor én meg azt mondom, hogy szépen bajtuljanak át a Paksnak a izébe, a pincészetébe is. Másnap délre.
Azafelé menet, teszünk egy Paksi kitérőt, hogy a bronzérmet megünnepeljük velük. Nagyon jó pincészetbe hívtak minket. Van még egy nagyon rövid időnk a hírekig, úgyhogy egy egymondatos téma lesz belőle. Értitek azt, ami a Real Madrid házatáján történik, csak hogy maradjunk a labdarúgás világában?
Szépen csillog az ezüst.
Én, ha valaki ebben a stúdióban, én ezt nagyra tudom értékelni, hogy ez nálunk ez a helyzet most, de ettől függetlenül azért ez, ami ott történik, az tényleg viccen kívül kérdezem, hogy tudjátok-e értelmezni.
Ezt az iskolai versenyen nem, hogy te valamelyik iskola rosszul szerepel a kerületi versenyen, akkor szokott lenni, hogy ott hátul húzzák egymás haját, meg gyomros. Csak mondjuk magyar iskolában nincs 500 ezer eurós büntetés, de az, ami ott megy, az
Perez most ugye kiállt, hogy akkor megint indul, meg nem indul, meg hogy indul, meg tehát hogy ez az egész ilyen zavaros.
Az már csak habatortán, hogy itt az elnök is beszól, miközben a játékosok a pályán nem nyújtják azt a teljesítményt, BL-ből kiestek, El Clasicot, tükör simán elbukták, úgyhogy közben látják ünnepelni az ősi riválist a pályán. Először fordult elő, ezt mondtam korábban, hogy a
Barcelona... Ott elmaradt 11-est véletlenül?
Nem osztott, nem szorzott.
Nem, egyébként nem, meg jó volt a Barca. De ugye, hát a könnyékkel álcsúcsra azért az 11-es. De mindegy, de érthetetlen. Én örülök, hogy nem voltam Istvánnak osztálytársa, vagy iskolatársa, a iskolai sorvesen végén gyomrosok voltak. Szerencsé,
normális iskolában.
Normális iskolában még igazott labdarúgó voltam, Nagy Tétény és Kínóin.
Az kellemes illatú stadion volt. azt a disznóhizlada mellett.
Ott olyan büdös volt, hogy Madridból ideig jutni az azért.
Nem tudom, hogy melyikőjükre nézve hízelgő egyébként.
Azt akarja mondani, hogy egy disznó az öltöző.
Disznó dolgok történnek ma.
Szerintem szerepzavarban van mind az elnök, mind az összeverekedő játékosok. Ha kemény az edző, az a baj, ha puha az edző, az a baj, ha tapasztalatlan az edző, az a baj.
Van a belgának egy ilyen száma, hogy az a baj.
Az a baj.
És körülbelül
meg egy olyan is, hogy a Zsolti a béka, úgyhogy...
De most igen. A bajról beszéltünk.
Na, igen, de
Igen, viszont tehát ennyi fért most itt a hírek előtti részben. A hírek után egy picit váltunk majd, és a labdarúgás irányából például Sidney Crosby felé fordítjuk majd a tekintetünket, ha már Pista itt van. 16 óra 29 perc a pontos idő, ahogy említettem, tehát egy rövid műsorajárót követően a legfrissebb hírek, majd pedig innen folytatódik a Nemzeti Sportkör.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Azt mondta halak, hogy meg is pecsételte a te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem egy rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosoknak, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése. Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Visszavonul Ferenc Csaba, a körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a körment színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játsza majd, a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 24 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott, és igazolt az Olympiakoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel, szintén ott lehet majd csapatával, a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olympiakosszal. Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtti EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött a Moson-Magyaróvárral. Viktor Wembanyama remeklésével a San Antonio magyar idő szerint ma hajnalban 126-97-re verte a vendég Minnesota együttesét, így 3-2-re vezet a nyugati elődöntőben és egy győzelemre került a főcsoport fináléjától az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben. A francia játékos 27 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a texasiak sikeréhez. A párharc továbbjutójára a címvédő Oklahoma City vár, amely veretlen a rájátszásban, és legutóbb a Los Angeles Lakers búcsúztatta 4-0-ás összesítéssel.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdődött a Tisza kormány első ülése, melyet ópusztaszeren tartanak. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nagyszabású elhúzódó légicsapást indított Oroszország ukrajnai célpontok ellen. A délelőtt kezdődött támadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket vették célba az ország nyugati, középső és déli területein. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinecs azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körverseny 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres ösztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A holnapi második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny.
Közlekedés.
Baleset történt Budapesten a József körúton, a Korvin negyed után a Naputcánál. Az M1-es autópályán 10 kilométert meghaladó a torlódás Budapest felé Komárom és Tatabánya között. A menetidő akár 50 perccel is megnövekedhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Robogunk tovább a Nemzeti Sportkörben Somogyi Zsolttal, Deák Zsigmonddal és Spiller Istvánnal, és ahogy említettem, a labdarúgás után témát váltunk, sportágat váltunk, méghozzá jégkorong. Szélig Viktort említettem már, hogy mielőtt kezdődött a sportkör, ő volt a hazafutás vendége, hiszen ma este Kanada ellen zárja a felkészülést az A csoportos világbajnokságra készülő, a legutóbbi VB-n történelmi tettet végrehajtó és bennmaradó magyar férfi válogatott. A jóhoz könnyű hozzászokni, és akkor Spiller Istvánra nézek, hogy ez most már az elmúlt.
Miért
könnyű hozzászokni?
Nem, hogy miért ránézel.
Kértünk, azért, mert az internet nem... Az Internek nem tudom, milyen jégkorong csapata van.
De este is olasz kupa döntő, de ez igen, már... Igen, mert
igen. Legalább 5 sárga lapot várok, hogyha így esetleg elkíváncsi vagy a véleményem.
Már fogadtál rájuk, nem?
De nem, Pista, nem elviccelve a dolgot. Szóval, hogy sorozatban a harmadik, negyedik év, ez most már, hogy a kanadaiak ellen...
Negyedi.
Ugye? Hogy sikerül régre lépni. Tehát ezért mondom, hogy a jóhoz könnyű hozzászokni, mert ez foci nyelvre somának lefordítva. Ugye Svájcban, Nösetelben lesz. Tehát ez olyan, mintha a brazilok vagy az argentinok ellen zárnánk egy VB felkészülést. Tehát hogy ez extra jó dolog. Mit szabad remélni vagy várni ettől? Hogyan kezeljük ezt a meccset?
Hát úgy, hogy nem ma szerezzük meg Kanada ellen a történelmi első győzelmüket, mert 15-ből 15 verességnél állunk, de hát ezen nem nincs csodálni, mert Kanadának a 5.-6. csapata is vígan éremért játszana egy világbajnokságon. Tulajdonképpen ez a meccs arra nagyon jó, hogy hogy a magyar hokit így elismertesse, hiszen azért Kanada elmondta, hogy ugyan most nem tud jönni, mert a franciáknál kezdték az európai néhány napjukat. Uh-huh. Tulajdonképpen két felkészülési meccsük van nekünk, meg 10. De hát ők meccsből jönnek, NHL rájátszás, egy játékos, egy harmadik számú kapus kivételben mindenki NHL-es. Most még Crosby is bejött, valószínűleg ellen nem fog játszani. De az az igazság, hogy Párizsból nem akartak úgy, hogy közben van Svájc, így földrajzilag ez érthető, hogy nem akartak Pestre jönni és utána visszautazni, hanem onnan nekik sokkal egyszerűbb. Megkérdezték a Magyar Szövetséget, hogy volna kedvünk ellenük játszani. Nyilván nekik is ez egy jó, hogy még pörgetnek néhány sort. Nekünk is, ha egy ilyen csapat fölkér, akkor
nem mondhatsz nem, ugye itt azért nem mondhatsz el nemet.
És azért a finnekkel kezdünk, és most nem labdarúgásról van szó, mert ott is ugye finnek lesz a következő ellenfél. Utána lesz két nagyon fontos meccsünk. Vasárnap és kedd. Szerintem ez ebből a szempontból tök jó, hogy a VB elején le tudjuk azokat a meccseket még viszonylag friss lábakkal, ahol van reális esély a pontszerzésre. Viszont itt mondtad, hogy nem estünk ki. A német is csoport ellenfél, ő most nem esett ki, mert jövőre lesz. A francia olimpiai házigazdaként tavaly kiesett, most nem tudott visszajutni, és egy évvel később ő lesz a házigazda. Azaz, ha nem akarok vészmodárkodni, de jövőre a divízió 1A-ból csak egy fejútó lesz, mert franciát föl fogják engedni.
És rendezőt.
Mind rendezőt. Uh-huh. Tehát egy fejútó van most, a mostani álláspont szerint. Ha a Fehér Orosz lehet, hogy már jövőre visszaengedik, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem csak a hokira, hanem a globális sportra is azt a javaslatot fogalmazta meg a Nemzetközi Szövetség felé, hogy smerősen gondolkodjanak ki, hogy Fehér Orosz visszajön. Orosszal nem tudjuk, mi van. Pontosan azt tudjuk, hogy még most még mindig nem kívánatos személyek csapatszinten, tehát sokkal jobb lenne most bennmaradni, és ha ez az ötödik nagy alcsoportos VB-nk a szaporói feljutást követően, végignézve az összes eddigi alcsoportos ellenfelet és azt a hetet, amelyik most ránk vár, a brit, ha nem is messze, de abszolút a leggyőzhetőbb bárkivel, akivel eddig találkoztunk, vagy Klotenbe, Szentpéterváron, Tamperében, Herningben, ez a brit, ez alulra lóg ki. Ott lehetne jövő kedden, tehát kevesebb, mint egy hét múlva megszerezni azt a 3 pontot.
Amely, elég a 3?
Pista. Én úgy számolom, hogy ez a brit nem tud. Nyilván most, amely pénteken kiutazom, szombaton játszunk a finnekkel, azelőtt lesz közvetlenül, tehát szombat délben egy osztrák-brit. Ott majd meglátjuk, hogy ki milyen formában van. A brit válogatott tegnap játszott az olaszszal egy meccset, 3-1 volt kétharmad után Varézében az olaszoknak, és utána az utolsó 6 percben lőttek 4-et a britek. Úgyhogy vasárnap 2-0 az olaszok nyertek, akkor Milánóban volt az olimpiai csarnokban. Tehát ez a brit válogatott mégis talált valami, az egyik játékosok mesterhármas lőtt. Szerintem baromi jó fel tudunk készülni ellenük. Nyilván ők is majd megnézik a finn meccset, az osztrák meccsünket. Szinte ugyanaz a sorsolásunk egy finn-amerikai cserével, mint a briteknek. De ha ide veszem, mondom, a szaporói feljutás óta ez a brit válogatott tud kellemetlen, és egy meccses, ugye volt, hogy Pesten ütöttek el minket továbbjutástól, feljutástól. Tehát vannak azért megtorlandó dolgok velük kapcsolatban. Garács Zsombor szemében van egy brit bajnokságban játszó játékosunk. Szerintem jól fel tudunk készülni, és ahogy napra pontosan egy évvel ezelőtt, május 13, kazak-magyar Herningbe 15 másodperc után már vezettünk, és meglett végül az a bennmaradás, amit te is kiemeltél itt a konfba.
Mindenféle él nélkül kérdezem Zsigát is, meg Somát is, hogy hogy álltok ehhez a jégkorong VB-hez. Elsőként Soma válaszoljon majd, mert az SMS falon csak és kizárólag focihoz érkezett most, miközben Pista nagyon szépen összefoglalta a hozzászólás, hogy itt a Reál kapcsán jött megjegyzés, Attila írta, hogy Kisvárdára már nem lehet jegyet kapni, meg a stadion mellett van szálloda.
Szólok, meg ismerősének, hogy Küldjön már, de megdicsérték a kérdését a
igen, de most de annyiból viccet félretéve, hogy ez nem reprezentatív, de egyértelműen kirajzolódik, meg ezt, tehát ezt nem is kell tagadni, hogy a labdarúgás messze a legnépszerűbb. Soma, aki egyébként tényleg fociban, amerikai fociban mozog a leginkább otthonosan otthon, viccen és él nélkül kérdezem, hogy hogy állsz ehhez az alcsoportos jégkorong VB-hez? Mennyire gyűrűzik be az életedbe? Mennyire jelenik meg?
Hát figyelj, nagyon szurkolok.
Nem vagyok a főnököd.
Nagyon szurkolok a csapatnak. Nekem már megvolt a Kína elleni 4-3-as C csoportos C-ből a B-be, Budapest sportcsarnok.
1983?
83.
Bizony.
De nem lehettem ott, de a testvérem és édesapám ott volt. Mert ők már Budapesten voltak, engem még Szegeden hagytak. Volt egy ilyen kis családi szétszakadás, de aztán később követtem.
Reunion.
Reunion volt, igen, mert testvérem akkor már Budapesten a Ferencváros csapatában futballozott. És később csatlakoztunk, és nagyon utáltam érte. Nem, nagyon irigykedtem rá, ezt akartam mondani.
A kettő nem zárja ki egymást, hozzáteszem.
Mesélte, hogy mekkora élmény volt, és tényleg szuper volt. Aztán a stadionban, nagyon sok Fradi Újpesten ott lehettem, úgyhogy Szajlai, Hudák, Pindák, Póznik, Tű.
Van alap, amire építkezhez, de ott van a
Hűsmille. Volt egy olyan bajnoki cím, amikor 7-3-ra nyert az utolsó mérkőzésen Ferencváros, Miletics Csaba sérülés miatt az egész évben nem játszott, és még mindig sérült ott az utolsó meccsen, az utolsó meccsen sem játszott, de amikor már csak 5 másodperc volt az utolsó mérkőzésben, mint ha Fradi megnyer bajnok, és 7-3-ra vezetett, kinyitották a csere ajtót, és az egészséges lábán, egy lábon bekorcsolyázott a pályára, a sérült lábát a levegőben tartva átkorcsolyázott keresztbe a pályán, korongot nem látta, ellenfelet nem látta, az egész kis stadion üvöltött, hogy Miletics Csaba.
Hogy kultikus sportág.
Ő is a jégen volt, úgyhogy én nagyon szeretem, élőbe a kis stadionban tényleg valóban varázslatos volt, mindig is, szuper volt, és egyszer a elhagyatott kapu mögötti részen voltam, és Géci, és kilépett egy Ferencváros játékos, és jött szembe, és ott álltam egyedül Géci mögött, és a bottal együtt és jobbra, egy balra, két kapufát megütötte, hogy már hátra nem tud nézni, de hogy hol, pontosan hol van, az belőtte, és az engem lenyűgözött. Úgyhogy őrletes, szerintem Kanadát most elkapjuk. Én ezt várom.
Átment és... üzemmódba az a baj. Most igen.
Én ezt várom. Mit szívtál, mit ittál?
Úgyhogy én bízom.
De viccet félretéve begyűrűzik bármilyen szinten az életedben?
Nézed most majd a meccsüket?
Tehát azon túl, hogy szembe jön veled mondjuk a Nemzeti Sport hasábjain, bármi eljut egyébként most így a bajnoki finálé hajrájában, vagy így az utolsó fordulóra való készülés és minden?
Követtem a nemzeti válogatottat, és sok barátom szereti, és mennek a csapat után, úgyhogy azért van valamennyi fogalmam, de
minimális.
Pistivel a bejebb vagy azért.
Igen.
Hogy hasonló, hát most ugyanazokat a neveket mondta, körülbelül egy évesek vagyunk.
Egymást dobáltuk Bogolyóval?
Egymást dobáltuk, csak én beleraktam kavicsot, és vagy ezért szikladarabot,
vagy küldarabot a kis stadion,
az
éppen porló kis stadionból. De komolyra fordítva a szót, nyilván hát sportoság újraként, meg aki szereti egyáltalán a sportot, próbálok mindenevő lenni, és nyilván figyelem a jégkorongot is. Két dolog, az egyik az, hogy élőben szenzációs, az nem kérdés. Szerintem televízióban kevésbé, de ez talán mindenki aláírja, hogy élőben az igazi. Ez az eszméletlen szurkolótábor, ez azért egy jól körülhatárolt és kicsi szurkolótábor, amelyiknek egy jó része kint lesz Svájcban, meg kint szokott lenni a világ, az adott világversenyeken. Egy történet, 2019. szeptemberre Kazahsztán birkózó világbajnokság, bemegyünk a csarnok mellett, volt egy ilyen szurkolói zóna, nevezzük annak, leülünk, egyszer csak jön egy kazah ember egy tálca sörrel, és azt mondja, hogy elnézést, önök magyarok? Mondtuk, hogy igen, magyarok vagyunk. Akkor hogy hívjam meg önöket erre a tálcasőrre, és mondtuk, hogy nagyon szépen köszönjük, de egyébként miért? És azt mondta, hogy tavasszal itt volt a divízió egyperás.
Nur-Szultánban,
pontosan így van. Itt volt a divízió egyperás világbajnokság, jégkorong, és ott olyan mély hatása voltak rám a magyar szurkolók, ugyanis én vagyok a tulajdonosa ennek a
szurkolói zónának, és gyakorlatilag az egész éves bevételem az
a kanadaiak csodálkoztak rá az első alcsoportos, ugye? 2009 volt az, jól mondom, Svájc, ugye, amikor egy nagy sárnyú vereség
volt. Ebből hatalmas hány, hogy a...
Életem egyetlen egy trágár szava élőben szakkommentátorként pont ez a Kanada-Magyar meccs volt. De 9-0 volt, és 0-szögből lőttek Hettényinek egy gólt, úgyhogy rálőtték a bokájára, és akkor azt a anyádat, ezt mondtam, Máté Pali rám nézett.
Ez direkt csinálta?
Nem, tehát én mondtam, hogy anyádat már véletlenül kicsúszott, hogy nem kellett már Kanadának semmilyen gól, erre 0-szögből rálőtte a Hettényinek a korja 3 centivel volt a ideális. Szakmailag ideális, és rá tudta lőni, és pont bepöttyögött. Nézzétek meg, fönn van a YouTube-on, tehát anyádat, és utána Pali így rám nézett, élő adás, és utána tettem hozzá, hogy kedves korong. És utána így rám nézett, hogy szép mentés volt, és utána jöttek a kommentek, hogy a Spiller kivel vetszekszik, meg nem tudom, miközben csak kicsúszott, mindegy lett volna Kanadának, hogy 7, és utána a magyar szurkolók, ugye 70 év után az első halcsoport, szegény kis Csicsó nem volt már ott, kim volt a meze, rá is emlékeztek, és éltették a magyar szurkolók egy 0-9 után, és a kanadaiak, hogy meg kéne venni ezeket a magyar szurkolókat, mert mit énekelnek? Hát himnusz, ugye kint a tengeren túlon nincs himnusz, hanem a meccsek előtt van egy kanadai és vagy amerikai himnusz, és el voltak képedve, hogy ennyire szeret, 0-9 után, azt mondják, hogy nálunk 0-9-nél már nincs néző, mert 0-4 után hazamennek. És ez a 0-9-nél, persze már kivés Svájcba a magyar fizetésből, akkor kimaradsz végig, de elképedve nézték, és szerintem még onnan is datálódik ez a nagyon jó barátság. Ugye ma is játszunk velük egyet, és a magyar szurkolók ott teljesen elképedve egyrészt nézték a nagyokat, de éltették a hokiban 0-9 az már sok, az mondjuk fociban egy 0-5. És mégis ilyen hangulatot tudtak teremteni.
Ki volt az? Mondd. Azt akartam csak mondani, hogy nyilván viszont a szurkolótábor az nyilván nem lehet összehasonlítani a labdarúgással. Ha ezt megnézitek a tévé közvetítéseket, akár válogatott meccs, akár klubmeccsek, akkor ez így is van, tehát ott is lehet érzékelni. De ezzel semmi gond nincs, mert senki nem mondja azt, hogy a magyar jégkoronnak népszerűbbnek kéne lennie, mint a magyar labdarúgásnak, és nem is az.
Egy apró megjegyzés, ott volt olyan világsztár, akinek az éves keresete az akkori, még ez TAU előtti korszak, annyi volt, mint az egész Magyar Jégkorong Szövetségnek az éves költségvetése. Tehát volt ott olyan NHL játékos, hogy ő egy éves béréből a magyar hokit úgy akkor el tudta volna látni.
Na, ahol viszont nem lesz ilyen szívélyes fogadtatás, az a szerbiai nis, és akkor gyorsan, hogy még egy picit kézilabdázunk itt a végére, kellő módon pelenkát kell majd cserélni alattam magam alatt, én megint töredelmesen bevallom. Borzasztó nehéz
és
helyzet.
És Veszprémben van a visszavágó?
Veszprémben lesz vasárnap a visszavágó, ez igen. Egy ilyen extra vasárnap lesz, mert ugye lesz az osztrákok elleni mérkőzés, lesz ez a bizonyos visszavágó, lesz az Esztergom női csapatának remélhetőleg döntője a Final Four-ban, a négyes döntőben. Na de, mit várunk ettől a szerbek elleni párharctól, ami önmagában nem csak egy párharc, hanem egy VB szereplést, majdani olimpiai selejtezőt, vagy direkt olimpiai részvételt ért, tehát sokkal több, mint egy páros meccs, Zsiga.
Ugye azt tudni kell, hogy a legnehezebb VB selejtezős ellenfelet kaptuk, mert ugyan kiestek a legutóbb a csoportkörből, de talán a németeket megverték, ugye? Tehát nagyszerű csapat, nem kérdés.
Csapatként nagyszerű, vagy nagyszerű nevekből áll?
Hát most figyelj, most ezt majd...
Nekik is élet halál.
Igen, és azt mondom, hogy ők pedig úgy vannak vele szerintem, hogy kaphattak volna esetleg erősebb ellenfelet is, tehát ez egy nagyon-nagyon kiki párharc szerintem. Én ennek ellenére nagyon bízom abban, amit most végül is Kornéva, amire utaltál a kérdésedben, hogy csapat, mert végül is ez egy csapatjáték, hogy csapatként mi
én azt gondolom,
amennyire összeszokottabb. Igen. Tehát én ebben nagyon bízom.
Jó, nagyon jó nevekből áll ez a szerb csapat, sajnos
láttuk
most. De miért
nevezed magad működvelőnek? Hát sportág üttőerén tartod a kezed.
Mert nem akarom műkedelőként.
De ez szerintem teljesen korrekt, tehát nem kell álszerénynek. Köszönöm szépen. Tehát magyarul ez egy teljesen korrekt hozzáállás, illetve vélemény. Tehát az biztos, hogy csapatként vagy a közelmúltban mi jobban teljesítettünk, a kohézió, emberi kapcsolatok, stb. Tehát magyarul, mivel ez nem egy egyéni sport,
igen,
hanem
csapat sport, sajnos túl sok jó olyan játékosuk van, akik nem csak hogy Bundesligában játszik, hanem Final Four-ban is érintett lesz. Erről például Veszprémben tudnának mesélni, mert a Veszprém testén keresztül jutottak el, úgyhogy...
Hát, olyan előfordul, de mondjuk... az se volt egy fáklyás, mert maradjunk abban, meg nem volt sima, de ettől még a válogatott szempontjából én azt mondom, hogy eszeveszett kulcsfontosságú, hiszen arról a VB-ről, amire ki lehet jutni, gyakorlatilag ott van az a szélesebb mesdje, amin el lehet aztán jutni az olimpiára, és hát pontosan tudjuk, hogy az milyen fontos.
Az jó, hogy nálunk van a visszavágó. Az érdekes, a VB-nél mindig, de nagyon sokáig foglalkoztam én is a kézilabdával, így az MT-ben, az EB-re mindig egy ilyen kis csoportot kialakítanak, és onnan könnyen kijutsz. A VB-nél meg ezek a páros meccsek vannak, igen. És volt, hogy a szlovénekkel volt, hogy egyszer kijutottunk a VB-re, egyszer meg nem.
Igen, volt egyszer, amikor kaptuk a bosnyákokat, amikor annyira nem örültünk, amikor ilyen esernyűket, meg miket dobáltak be.
Úgyhogy ezeken általában ott voltak, de ez, hogy a szerbeket kaptuk, egyrészt az utazás miatt nem fáj a fejünk.
Cserében minden más miatt,
mert nekik is egy ilyen nagyon harcos csapatuk van, és egy döntetlen körüli eredmény kellene ahhoz, hogy reálisan itthon be tudjuk őket darálni. Tehát 5-6-nál már azért necces lett.
Ne haragudjatok, több időm nincs, mert hogy vár a Fox, hogy megnézem a világbajnokság összes találkozóját, semmi csapda nincs a hirdetésükben, 104 meccset kell végigülnöm, 50 ezer amerikai dollár lesz a jutalmam, ez 15 millió forintnak megfelelő összeg. A Times Square-en figyelhetem a labdarúgó VB mérkőzéseit, Chief World Cup Watcher, ez a hashtag, én leszek a góri, aki nézem, úgyhogy
de Somogyi Zsolt,
ne haragudj, mondtam, nincs több időm, 50 ezer dollár. Hát, hogyha...
De bemondtad a cég nevét. Az nem reklám?
Nem, címet, most figyelj, ennyiből már ki tudom pengetni. Somogyi Zsolt, Deák Zsigmond, Spiller István, viccet félretéve, ez ilyen kis színesnek itt maradt a végére, ha lett volna még időnk, de nem maradt rá időnk. Soma, ne irigykedj,
mit akartunk ezzel, mit akartunk ezzel üzenni?
Csoportban az utolsó meccsek egyszerre vannak.
Hogy az, hogy fogom végrehajtani az, hogy hát milyen
osztott képen.
Annyi fény jön veled szembe, hogy ott szerintem egyet is művészet lesz követni, nem még, hogy kettőt egyszerre. Meglátjuk, hogy birkózok meg vele. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt voltatok. 16 óra 56 perc a pontos idő. Hamarosan innen folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Míg a házadba bújtál a széltől, a vihar engem elkapott, nem megtépett, de feldobott. Míg a jó cárak óvnak az étől, én láttam furcsa acska, az ingem valahogy elszakad. Míg mérted a fog, milyen vasfag, az én fejem gyógyult már, és nem is fáj. Szabadabb, gyorsabb, könnyebb legyen. Amit félek a kertbe, az autó, az enyém többször szétesett, mert üldözte a végtelen. Az is kell, az pont lesz az út, hol minden száll összeér, és addig fut, míg tovább forog még. Hey.
Termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra lesz másodpercek múlva, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Németh Kornél. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, az európai klubfutball csúcseseményeik hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történetének fináléit. A következő időszakban, illetve a következő percekben egészen pontosan Kreisz Bálint segítségével a 2009-es Barcelona-Manchester United döntőre tekintünk vissza.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 54. részében a 2008-2009-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Rómában a Stadio Olimpicóban rendezték, ez volt a negyedik alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1977-ben a Liverpool 3-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach ellen, 1984-ben is a Pool nyert, 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban a Róma ellen. 1996-ban is 1-1-es rendes játékidő után ismét 11-esek döntöttek, ezúttal a Juventus ünnepeltett az Ajax ellen. Olasz csapat most nem, ellenben két korszakos együttes, a Barcelona és a címvédő Manchester United ott lehetett a döntőben. De mielőtt a mérkőzésről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. A 2008 nyarán összesen 52 ország 76 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az MTK képviselte, amely a selejtező második fordulójában mutatkozott be és rúgott gól nélkül zárt, a Fenerbahce ellen 7-0-ás összesítéssel esett ki. A magyar bajnokkal ellentétben másik 32 csapat eljutott a csoportkörig, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel a két együttes Rómáig vezető útját. A Barcelona a csoportkörben 4 győzelemmel, 1 döntetlenen és 1 vereséggel az első helyen zárt a Sporting, a Shakhtar Donetsk és a Basel előtt. A legjobb 16 között a Lyon érkezett, az 1-1-es döntetlen után a visszavágó mutatós játékkal nyert 5-2-re a katalán együttes. A negyed döntőben is magabiztosan szerepelt a Pep Guardiola vezette csapat, a Bayern München ellen 4-0-ás siker után az 1-1-es döntetlen is belefért. Az elődöntőben az idegenben lőtt gólok segítettek a Chelsea ellen, 0-0 lett az eredmény a Camp Nou-ban, a Stamford Bridge-en viszont 1-1-el zárult a találkozó, Iniesta a 93. percben a rendes játékidő utolsó másodperceiben lőtte a fináléba a Barcelonát. A másik ágról a címvédő Manchester United érkezett. A csoportkörben 2 győzelemmel és 4 döntetlennel zárva első helyen jutottak tovább, a Villarreal, az Aalborg és a Celtic előtt. A legjobb 16 között az Inter ellen 0-0-ás döntetlen, majd a visszavágón 2-0-ás győzelem Nemanja Vidic és Cristiano Ronaldo góljával. A negyed döntőben izgalmas párharcot játszottak a Porto ellen Sir Alex Fergusonék, 2-2-es döntetlen az Old Traffordon, majd 1-0-ás siker Portugáliában. A legjobb 4 között angol házi rangadót rendeztek az Arsenal ellen, Manchesterben 1-0-ra, a második mérkőzésen 3 erőn nyert a United. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Barcelona 6-szor játszhatott a trófáért, 1992-ben és 2006-ban nyerni tudott, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott. A Manchester United korábban még nem veszített döntőt, 1968-ban, 1999-ben és 2008-ban is győztesen hagyta el a pályát. Hallgassuk meg Hegyi Iván, a Népszabadság tudósítója, miként várta a római mérkőzést.
Róma nyílt város, Primera Division, Premier League csúcs találkozó a Serie A hazájában. 17 esztendő után a BL-ben először történhet meg, hogy az első számú európai klubtornán ismétel az előző évi győztes. A címvédő a Manchester United, míg a döntő helyszíne Róma. Ez azért különösen érdekes, mert a legutóbbi duplázás idején még Itália dominált a kontinens klubfutballjában. A Beket 1989-ben és 1990-ben egyaránt a Milán hódította el. A kekben egymás után kétszer vívott döntőt a Sampdoria, és másodszorra győzött is, míg az UEFA kupában előbb a Napoli, majd a Juventus aratott diadalt. Hol van ez már? A Serie A uralmát a Premier League hatalma váltotta fel, bár a Barcelona köreiben erősen bíznak abban, csak szerda estig. A katalánok éppenséggel azt sem bánnák, ha visszaköszönne a 80-as-90-es évek fordulója, hiszen a Sampot éppen a Barca múlta felül a 20 esztendővel korábbi kegdöntőben Bernben. Akkor Josep Guardiola, a Barca jelenlegi edzője már 18 éves volt. Amikor Alex Ferguson az első európai trófáját nyerte edzőként, a kis Pep még csak 12-t számlált. A szakvezető 1983-ban az Aberdeent vitte sikerre, a Camachót, Gallegót, Stilikét, Juanitót, Santillanát felvonultató Real Madrid ellen. Noha, a skót együttes azon 4 csapat egyike volt, amelynek selejtezőt kellett vívnia a kekben. A Manchesterben 1986 óta hivatalban lévő Ferguson azóta sem felejtett el, miként kell a spanyol nagyok ellen játszani. A BL előző kiírásának elődöntőjében a United még csak gólt sem kapott a Barcelonától, 1-0-0-0, és a mintát majdnem sikerült lekopíroznia Gösheding Chelsea-ének, 0-0-1-1. Néhány másodperc meg annál jóval kisebb szerencse hiányzott, amely a Barca oldalán mutatkozott. Az EMU számára azonban tökéletesen mindegy, melyik csapat az ellenfél. A manchesteriek szériában 25 meccsen maradtak veretlenek a BL-ben. Igaz, a 2007-2008-as mérlegük, 9 győzelem, 4 döntetlen, imponálóba mostaninál. 5 győzelem, 7 döntetlen. Ám, ha megint elnyerik a serleget, ugyan kitörődik majd a részletekkel. A csapat duplázhat, Ferguson triplázhat. A lovag a harmadik BL diadalát ünnepelhetné, s ezzel ugyanaz lenne Manchesterben, mint Bob Paisley volt Liverpoolban. Bár már a mai győzelem nélkül is az, hanem több. Wayne Rooney, a United csatársztárja mondta ugyan, hogy idézem, kivételezett helyzetben vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit imádok, ráadásul a legnagyszerűbb klubban, ám ezt Ferguson is említhette volna. A Barcelona játékosai viszont éppen Rooney-ról beszélnek, ha az ellenfél kerül szóba, mert őt tartják az EMU legragyogóbb labdarúgójának. De egyáltalán nem félnek, sőt azt hangoztatják, a spanyol bajnoki trófea és a királykupa után csak akkor emelhetik magasba a harmadik serleget az idén, ha felszabadultan futballoznak. Élveznünk kell a játékot, ennyi az egész, nyilatkozta Lionel Messi, a vöröskékek argentin csillaga, aki mögül hiányzik majd a Barca másik meghatározó dél-amerikai klasszisa, a brazil Daniel Alves.
A döntő nem a taktikáról szól, millió tervet lehet készíteni a találkozó előtt, és akár már az első percben összedőlhet valamennyi. Tette hozzá a sérüléséből Thierry Henryval együtt felépülő, de legalábbis a kezdő 11-be várt Andrés Iniesta. Azaz, a barcelonaiak örömlabdarúgásra készülnek, de Nemanja Vidic, a Manchester szerbe védője, már szóban is igyekszik elvenni a kedvüket. Kétségtelen, a spanyol ligában jó néhány szép meccset játszottak, és meg annyi gólt értek el. Ebben, ugye, az a fontos, amit a kőkemény Beck nem mondott, de hozzá gondolt. Ami biztos, az örök város tele van a Finale Grande reklámtábláival, és a döntő nagykövetének Bruno Contit, az 1982-ben világbajnoki címet nyert olasz labdarúgót választotta az UEFA. De a legmesésebb fogadást a barcelonai vagy a manchesteri rezidencián adják.
2009. május 27-én két korszakos csapat találkozott a Stadio Olimpicóban. A Sir Alex Ferguson vezette Manchester United a korábbi években szinte mindent megnyert, amit lehetett. Az angoloknál több zseniális labdarúgó is játszott, elég csak Edwin van der Sarra, Rio Ferdinandra, Cristiano Ronaldóra vagy Nemanja Vidicre gondolni. A katalánoknál is voltak nagy nevek, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández. A találkozó végül a Barcelona 2-0-ás sikerét hozta, Eto'o és a gólkirályi címet 9 góllal megszerző Lionel Messi is betalált. Hallgassuk meg a Népszabadságban megjelenő beszámolót.
2-0, Mester 3-as. Spanyol bajnok, királykupa győztes és BL címvédő a Barcelona. Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo-t játszatta centerként és Rooney-t a bal szélen hagyta, míg Pep Guardiola Eto'ot kivitte a jobb oldalra, Messit pedig középcsatárnak küldte be a Bajnokok Ligája római döntőjére. Eleinte úgy tetszett, a manchesteri szakvezető lepi meg jobban kollégáját, de Ronaldo 2 hiába volt prim hegedűs az első 9 percben, a 10-ben a barcelonai Eto'o lett a főszerep. Iniesta középüt hirtelen felgyorsított, majd jobbra tette a labdát a kameruni társának, aki egy lövőcsellen római partra vetette Vidicet, aztán csörrel a bal sarok felé pöckölte a labdát, és van der Sar kapus csak hozzáérni tudott a gyors lövéshez. 1-0. A folytatásban akár a Scotland Yardot is bevonhatta volna a nyomozásba a Manchester United, mert a Barcelona futballistái úgy passzolgattak, hogy az angol klub játékosai szüntelenül kutattak a labda után. A feltűnő technikai fölény dacára helyzetet csak nagy ritkán alakított ki a katalán együttes, de ez nem zavarta a vöröskékeket, hiszen amíg az ellenfél nem találkozik a gömbbel, nagy baj nem lehet. Még kicsi sem. A szünetben legfeljebb azért aggódhatott a Barca tábora, hogy egy gól előny nem igazán nagy for, és a Manchester 2 éve nem kapott ki a BL-ben. Szerdáig. Mert a Barcelona a második félidőben még jobban játszott, mint az elsőben, és ha Henry zicserben nem van der Sart, Xavi pedig szabadrúgásból nem a bal kapufát találja el. A játék menetén az sem változtatott, hogy Ferguson a szünet utáni szakaszra a középpályás Anderson helyett a csatár Tevezt vezényelte a pályára, és a 70. percben a katalán csapat elrendezett mindent. Xavi tökéletesen emelte a rosszul helyezkedő Ferdinand mögé, és a termetre kis Messi nagy mozdulattal fejelt a bal sarokba, 2-0. Ezzel a Barcelona Mester 3-ast ért el. 2009-ben övé a spanyol bajnoki cím, a királykupa, valamint a BL trófea. Mi nem? Barcelona Manchester United 2-0, a félidőben 1-0. Gólszerzők Eto'o a 10. percben és Messi a 70. percben.
Barcelona 2-0-ra nyert Rómában, és ezzel megszerezte a harmadik BL trófáját. A két csapat két évvel később ismét találkozott a döntőben. 2010-ben viszont német és olasz klub küzdött meg egymással, de ez már egy másik történet.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Telemi! Húha! Megvan, mert Magyarja a végét gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Dalian olimpiai bajnok, világcsúcsos!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Távolban tart még egyszer fenn, s egyszer lent, repül a külde, kikapom, egyszer kint, s egyszer bent, de csak várjon, hogy föladom, egyszer fenn, s egyszer lent, repül a külde, kikapom, egyszer kint, s egyszer bent, de csak várjon, hogy föladom, egyszer fenn, s egyszer lent, repül a külde, kikapom, egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom, egyszer fenn, s egyszer lent. Repül a külde, kikapom, egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom, egyszer lent.
Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Távozhat a Ferencváros meghatározó középpályása. Visszavonul Ferenc Csaba, a körbendi kosár legenda. Hatalmas tömegbukással és belga elsőséggel indult a Tour de Hongrie. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Labdarúgással kezdünk. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovics vezetett Zvezda Zvezda lecsapna a Ferencváros meghatározó labdarúgójára, Mohamed Aboufanira. A Transfermarkt 3 millió euróra becsüli a 28 éves játékos értékét, de a tárgyalások szempontjából a belgrádiaknak jól jön, hogy Aboufani szerződése jövő nyáron lejárna a Ferencvárosnál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen, 14 gólt és 36 asszisztot jegyzett a klub színeiben. Visszavonul Ferenc Csaba, Körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Őt hallják most.
Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a folytatásban. Ugye ez már az elmúlt 3 évben mindig egy nagy kérdés volt számomra, hogy folytassam-e a pályafutásomat, vagy ne. Mindig két olyan dolog volt, ami fontos volt számomra. Az egyik, hogy a kislányom még lásson a pályán. Ez sajnos nem sikerült megoldani, annak ellenére, hogy mindent megtettem érte. A másik pedig az, hogy a testem ugye hogy bírja, mikor mondja azt, hogy ennyit és ne tovább. Nehéz meghozni egy olyan döntést, ami horderejű, hiszen 25 év áll a hátam mögött az NB1-be, és számtalan olyan szituáció, élmény, amitől azért nehéz lenne megszabadulni, de most úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy szögre akasszam a cipőmet, és közel 41. születésnapomhoz azt mondjam, hogy ideje befejezni a pályafutásomat, és átadni a helyemet ugye a fiatalabbaknak, úgyhogy ezt a döntést meghoztuk, úgyhogy a szezon végén befejezem a pályafutásomat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Biztosan maradok a klub kötelékében, Nyilván van egy kis szégem, amivel sokat szeretnék foglalkozni, és ezt a két dolgot párhuzamosan csinálni. Köszönöm a klubnak, hogy számítanak rám a továbbiakban is, és ez nyilván sokat jelent nekem, hogy nem kell a hátam mögött hagyni az egészet, tehát eznek nagyon örülök, és jó érzés az is, hogy tehát a csapat mellett lehetek, és hát nyilván a továbbiakban majd elmondom részletesen, hogy kinek köszönhetek és mit. Természetesen a családom az első, a szüleim, a húgom Rita, párom Dia, Lara, tehát a kislányom, és a közelebb lévő barátaim, a szurkolók, a csapat, tehát nagyon sok embernek nagyon sok mindent köszönök. Most nehéz, de nem állok neki felsorolni, mert iszonyat sokan vannak. Ezzel azt tudom mondani, hogy a szezon végén az utolsó meccsel befejeződött ez a 25 éves sztorim, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a 25 évet itt tölthettem a csapatnál. Azt hiszem 119-szer magamra ölthettem a válogatott meszt.
Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy sík úton viszonylag ártalmatlan helyzetben a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be. A helyszínről Kressz Bálint tudósít.
A belga Tim Mörlé zárt az élen a magyar kerékpáros körverseny nyitónapján. Az előzetes várakozásoknak megfelelően sprintbefutóval ért véget a 47. Tour de Hongrie első szakasza, amely Gyuláról indult, a befutó pedig Békés Csabán volt. A magyar sportkedelők számára talán nem meglepő, hogy az Alföld tájain kifejezetten sík szakaszokkal találkozik a mezőny, de még ehhez képest is párját ritkítva volt a mai etap, hiszen 143 km alatt mindössze 109 méternyi szintkülönbséget tettek meg a kerékpárosok. A körverseny felvezető része már tegnap a csapat bemutatóval elkezdődött, a gyulai vár előtt rengeteg szurkoló köszöntötte a kiváló sportolókat. Ma szintén a történelmi műemlék elől indult el a verseny hivatalos rajtja, és a távrövidsége miatt sokan már az elején szökéssel próbálkoztak. Nagyjából 15 kilométer után volt egy komolyabb bukás, amelyben a 15 magyar közül hárman is érintettek voltak. Végül két lidőtrekkes tudott ellépni a mezőnytől, Matthias Norsgaard és Christian Ekholm segítette egymást. Előnyük nem nagyon tudott két perc fölé nőni, érezhető volt, hogy a végén sprintbefutó lesz. 35 kilométerrel a vége előtt, ahogy nőtt a tempó, ismét többen földre kerültek, itt egy honfitársunk sem került bajba. A két fős elmenést bő 10 kilométerrel a cél előtt utolérték, így a Békés Csabai befutót teljesen együtt kezdte el a mezőny. Az utolsó két kilométer szinte teljesen egyenes volt, mindössze egy kanyar volt a végén, 400 méterrel a cél előtt. A hajrában a Sudák Quickstep versenyzője Tim Mörlé elképesztő magabiztossággal nyert Juan Sebastián Molano előtt, a harmadik Phil Bauhaus lett. A belga versenyző ezzel az összetettet is vezeti, övé lesz holnap a sárga trikó. A legjobb magyarnak járó fehér mez Kárpáti Bálint viselheti majd, aki 10. helyen zárta a szakaszt. Holnap jön az idei kiírás leghosszabb szakasza, Szarvas és Paks között 206 kilométert és egy szinte teljesen sík etapot teljesítenek a kerékpárosok, rajt 13 órakor.
Nemzeti sportkrónika.
Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de a Moson-Magyaróvár sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtt EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött a Moson-Magyaróvárral. Utolsó mérkőzését majd május 23-án hazai pályán játsza a Pécs ellen. A magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiával vív párharcot a 2027-es világbajnoki részvételért. Az első összecsapást csütörtökön, a visszavágott pedig vasárnap Veszprémben játsszák. A szerb férfi kézilabda válogatott szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapić is az ellenfél keretének tagja, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
Játszottál már a magyarok ellen tavaly, Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Arról milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről?
Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre is,
ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most igen, nyilván más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is, szóval készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
Igen, igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem a full, nem tudom hány évesen, de az utánpótlásban voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még mondjuk csapattársaid voltak azért az összetartáson?
Persze, voltam a Palasis Kristóffal, ő még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es osztály, korosztály, őket ismerem.
Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorecco-hoz. A világ és Európa bajnok vízilabdázó 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és igazolt a görög olimpiákoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok müncheni Európa bajnokságán. A nap másik magyar szereplője az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa bajnok Szalim Omar Gergely szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott, így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok a viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szöke kislány, ki tudja, hogy merre megy.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 34 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap, hát most még nem tartunk ott, szóval szerda délutáni rádiózás mindenkinek. A mikrofonnál Németh Kornél, az útonlévőknek balesetmentes közlekedést. Most már nagyon erős a forgalom Budapest szerte, illetve az ország több főútján is, úgyhogy mindenkinek tényleg balesetmentes közlekedés, mindenki vigyázzon a másikra. Három fontos eseményre, a Mevza tornára, az Európa Liga küzdelmeire, valamint az isztambuli Európa bajnokságra készül a magyar női röplabda válogatott. A lányok sajtónyilvános edzést tartottak ma Telkiben, ahol Szabó Bence először német Anettel beszélgetett.
Hát véget ért a röplabdában a bajnoki szezon, és a válogatott mérkőzések következnek, és ráadásul itt három komolyabb torna is van előttetek. Volt már felkészülési találkozótok Franciaországban, hogyan érzel a válogatottal kapcsolatban? Van egy pár újonc is, milyen érzés itt lenni?
Mindig nagyon jó érzés eljönni a válogatottba a szezon után. Úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapatunk van. Igen, még az elején vagyunk a felkészülésnek. Vannak új játékosok is, de mindenki nagyon aranyos, a stáb is nagyon egybe van. Ugye Franciaországban már játszottunk edzőmérkőzéseket. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megnézzük, hogy különböző szituációkban, felállásokban hogyan is teljesítünk. Ugye nem sokára kezdjük a Mevza tornát, úgyhogy nagyon jó volt előtte, hogy tudtunk játszani Franciaországgal edzőmérkőzéseket.
És egyébként milyen volt úgy a találkozó, hogy mi az, amit el tudtatok belőle vinni, akár taktikai része, majd a tétmérkőzésre vonatkozóan?
Ugye itt vissza tudjuk nézni a mérkőzéseket, a hibákat, amiken még kell akár technikailag, akár taktikailag javítani. Ezek az edzőmérkőzések mindig nagyon jók erre.
Milyen erőt képvisel ez a válogatott most? Hogyha, ugyan nyilván most még előtte vagyunk, de azért valami ilyen benyomásod lehet, azért rutinosabb játékosok közé tartozol.
Úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy nagyon sok fiatal játékos van a válogatottban, mindenki nagyon elszánt, és szerintem mindenki nagyon tehetséges, úgyhogy úgy érzem, hogy egy nagyon erős csapatunk lesz.
Beszéljünk egy kicsit rólad is, mert ugye itt a Békés Csabával tudtatok kupát nyerni, ami azt gondolom mindenképpen egy pozitív dolog az egész szezonra tekintve. A klubban hogyan alakult ez az év?
Az elején kicsit döcögősen indult a szezon, de úgy érzem, hogy sose adtuk fel, és megmutattuk azt, hogy a szezonnak az eleje lehet akármennyire nehéz, mindig ki kell tartani, mindig keményen kell dolgozni, és ugye beérett a munkagyümölcse, hogy ugye megnyertük a Magyar Kupát, és a bajnokságban a harmadik helyezést értünk el, úgyhogy összességében egy nagyon jó szezon zártunk.
Ez a Vasas azzal, hogy távozott az eddigi vezetőedző, szerinted meggyengülhet annyira, hogy a következő évben reális esélye legyen a bajnoki címre a Békés Csabának?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem, hogyha maradt volna a vezetőedző, vagy nem, akkor is ugyanaz maradt volna a célunk, hogy bajnokságot és Magyar Kupát szeretnénk nyerni.
Hát akkor meglátjuk majd ezt mindenképpen a következő szezonra, de akkor beszéljünk itt az előttetek álló feladatokról. Mi a cél ebben a Mevza Kupában?
Szerintem ebben a Mevza Kupában az is nagyon fontos, hogy jól szerepeljünk, de pontokat is szeretnénk gyűjteni, mert ugye a következő világbajnokságra nagyon szeretnénk kijutni, úgyhogy ezért is nagyon fontos, meg azért is nagyon fontos lehet, hogy ugye az Európa-bajnokság és az Európa Liga előtt még jobban összeszokjon a csapat, és mindenféleképpen arra megyünk, hogy minél jobb mérkőzéseket játszunk.
Ez egyébként mennyire téma így köztetek ez a világbajnokság, mert ugye hosszú időn után szerepelhetne újra a válogatottot?
Nyilván beszélünk róla, és ott lebeg a szemünk előtt, de ugye először a Mevzára fókuszálunk, utána az Európa Ligára, utána Európa Bajnokságra, de szerintem mindenkinek ez egy ilyen plusz motivációt ad, hogy mindenki nagyon szeretne kijutni a világbajnokságra.
Néztem az ellenfeleket, ugye az Európa Bajnokságra vonatkozóan ott eléggé kemény csoportot kaptatok. Az Európa Liga viszont mondható, hogy egy könnyebb kihívásnak tűnik?
Igen, én úgy gondolom, hogy ha határozott játékot nyújtunk, taktikailag, technikailag mindent beleadunk, akkor úgy gondolom, hogy az a reális cél, hogy szeretnénk bejutni a négy közé.
Neked bármilyen egyéni cél ilyenkor megfogalmazódik?
Igen, én mindig szeretnék hasznos tagja lenni a válogatottnak, attól függetlenül, hogy most kezdőjátékos vagyok, vagy nem, de nyilván az a cél, hogy minél többet játszak, és minél jobban tudjam segíteni a csapatot.
Európa-bajnokság, ugye, mint beszéltük, akkor nehezebb ellenfelek lesznek, ott mit lehet elérni?
Igazából igen, nehéz csoportot kaptunk, de úgy fogunk oda menni, hogy minél jobb mérkőzéseket akarunk játszani. Szeretnénk tovább jutni a csoportból, nyilván nehéz lesz, de szerintem mindenki küzdeni fog.
Német Anett magyar hangját, Kertész Petrát hallottuk az elmúlt percekben, szeretnék elnézést kérni a hölgyektől. Tehát Szabó Bence az imént Kertész Petrával beszélgetett, viszont természetesen nem maradhat el az említett, illetve az ígért Német Anett interjú. Ez következik most.
Válogatott összetartás és mérkőzések előtt álltok. Sűrűnek tűnik a nyár, hogyan várod?
Igen, izgatottan várom. Tényleg egy sűrű nyár lesz, egy friss kerettel, úgymond nagyon sok új fiatallal, de kíváncsi vagyok, mire leszünk képesek, rengeteg nagyon fontos mérkőzésünk lesz, és sok célunk van ezen a nyáron, úgyhogy remélem, hogy sikerül ezeket elérnünk majd.
Ezekről akkor mind beszélünk, de milyenek a fiatalok első körben?
Ugye én még csak most csatlakoztam a csapathoz, úgyhogy még igazán nem ismertem meg őket, de első benyomásom az, hogy mindegyikük szívesen dolgozik, szeretne fejlődni, szeretne hallgatni ránk és az edzőkre, úgyhogy alapvetően nagyon pozitívak az első benyomások.
Érzel ilyet, hogy valaki még példaképként is nézhet rád?
Egyelőre ezt nem tudom mi megmondani, de azt érzékelni szoktuk és érzékeljük, hogy tényleg hallgatnak ránk, és nem úgy vesznek minket, hogy csak nyűjük, hogy mi is próbálunk nekik magyarázni, nem csak az edzők, hanem tényleg felnéznek arra, amit mondunk, és próbálják megcsinálni, és hisznek nekünk.
Úgy tudom, hogy túl vagytok már egy Franciaország elleni, vagy legalábbis ilyen felkészülési mérkőzésen, a következő a Kupa Európa Liga, majd Európa Bajnokság. Kezdjük az első sorozattal, ott milyen célokat lehet megfogalmazni?
Hát a Mevzán úgy gondolom, hogy elsősorban az a fontos, hogy elkezdjük kialakítani tényleg a csapatjátékot, és tényleg felépíteni magunkat, de emellett ugye a ranglista pontokat is lehet gyűjtögetni, úgyhogy úgy megyünk neki minden mérkőzésnek, hogy nyerni szeretnénk, hiszen ez a jövő évre tekintettel főleg nagyon fontos lehet, de még egyelőre konkrét célokat nem tudunk mondani, ugye az ellenfelek kereteit se láttuk még mi is csak nagyon az elején vagyunk a munkának, de mindenképpen úgy szeretnénk oda menni, a legjobbunkat gyújtani.
Hát igen, ugye említetted ezeket a ranglista pontokat, ugye ez a világbajnokságra vonatkozóan lehet majd fontos. Ez mennyire téma közöttek, hogy a válogatott hosszú idő után kijusson a VB-re?
Úgy gondolom, hogy feljön néha, főleg szerintem itt idősebbek között, akik már régebb óta itt vagyunk, és jobban átlátjuk már a helyzetet, de alapvetően úgy gondolom, hogy lépésről lépésre próbálunk koncentrálni mindenre, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, de szerintem mindenkinek ott van a fejében, hogy nem csak azért küzdünk, hogy ez a nyár sikeres legyen, hanem hogy jövő nyárra is elérjünk úgymond valamit.
És egyébként, ugye, mint mondod, rutinosabb játékosként, mennyire érzed azt a mezőnyt is azért te ismerve, hogy ez a válogatott, ez közel lehet a világbajnokságra való kijutáshoz?
Én úgy gondolom, hogy közel vagyunk tényleg, és ha sikerül kijutnunk, az abszolút megérdemelt lesz. Keményen dolgozunk tényleg egy maggal már jó pár éve együtt, és ehhez jönnek mindig a tehetséges fiatalok és új játékosok. És úgy gondolom, hogy sikerült itt a stábnak is egy olyan légkört kialakítani, hogy aki idejön, azt szeretne dolgozni, azt szeretne fejlődni és a céljainkért küzdeni. És tényleg mindenki szívesen van itt, és együtt küzdünk csapatként.
Egyéni célt fogalmazol meg itt a válogatott a kapcsolatos tevékenységre, a nyárra?
Nincs semmi konkrét egyéni célom, szeretnék egy fontos eleme és egy vezér egyénisége lenni a csapatnak, ahogyan igyekszem ezt a szerepet egyre inkább felvállalni évről évre, és igyekszem ebben előrébb lépni mindig, és emellett segíteni a fiatalokat, mert azért úgy gondolom, hogy én már a tapasztalataimmal is tudom őket segíteni a pályán és a pályán kívül is.
Reméljük, hogy ez így lesz. Német Anettet hallottuk az elmúlt percekben. Röplabda után pedig sportágat váltunk. 17 óra 43 perc a pontos idő. És kerékpárral folytatjuk, ugyanis hatalmas tömegbukással indult az idei Tour de Hongrie. Jöjjenek azonban a részletek helyszíni tudósítónktól, Kreisz Bálintól. Szia Bálint! Lássuk, illetve halljuk egészen pontosan, hogy mi is történt az első napon.
Szia Kornél, és köszöntöm a hallgatókat is. Így igaz, ahogy te is mondtad, elkezdődött a 47. Tour de Hongrie, amelynek az első szakasza Gyula és Békés Csaba között zajlott. A táv összesen 143 kilométer volt. Azok, akik ismerik az Alföld régióját, talán meglepődnek, hogy Gyula és Békés Csaba között hogy lehet 143 kilométer. Nincs ennyi a valóságban.
Nyíregyháza érintésével.
Igen, így is lehetne. A valóságban ez egy 20 kilométeres táv, amit egy nagyjából 40-50 kilométeres körre bővítettek, és ezt két és félszer tette meg a mezőny, amely Gyuláról indult. A vár elől egy több mint 500-600 éves műemlék, ami elég impozáns része Gyulának. Itt volt tegnap a csapatbemutató is, ahol mind a 19 csapat és mind a 112 kerékpáros, aki ma nyerekbe ült, bemutatkozott, üdvözölte a nézőket, a nézők pedig köszöntötték őket. Ma 13 óra 20 perckor pedig a lassú rajttal tényleg el is kezdődött a verseny, ezen a 2,5 körös körpályán, ami hát, szintén az Alföld pályait jól ismerők számára nem meglepő, hogy kifejezetten sík volt. Olyannyira sík, hogy összesen 109 méter szintkülönbség volt, és a körpálya jellegből adódóan ennek csak a fele volt emelkedő, hiszen a másik felét azt meg, amikor jöttek vissza a körbe, akkor lefelé tették meg, tehát nagyjából 50 métert mentek fölfele a kerékpárosok. Kis túlzással az ezen a szinten értelmezhetetlen magasság vagy emelkedés, úgyhogy ez nagyjából ilyen történelmi síkságú szakasz volt, de az Alföldön nehéz másmiért csinálni. Ennek megfelelően elég nagy volt a tempó már az elejétől kezdve, és mivel itt az első napokon még mindenki megkülönböztető trikó nélkül indul, ezért mindenki szeretne pontokat szerezni, elérni azt az esélyt akár, hogy vagy a zöld trikó, ami a pontversenyben a legtöbb pontot szerző kerékpáros számára jár, ott lehessen rajta másnap, mert egyrészt ezért extra pénzdíjakat is kapnak, másrészt meg minden csapatnak ez egy presztízs kérdés is. Úgyhogy sokan akartak elmenni, amit szökésnek hívnak a kerékpársportban, és ez okozta az első tömegbukást, amit te is mondtál, nagyjából 15 kilométer után, amikor két egyházát érintették, akkor volt egy esés, és az első kerékpároson többen is átestek, nagyjából 15-20 kerékpáros volt érintett ebben a csúnyának mondható bukásban. Szerencsére szinte mindenki fel tudott állni, és tovább tudott menni. Egy olyan kerékpárosra tudunk, akinek orvosi ellátása volt szüksége. Azonban, ha minden igaz, akkor később ő is tudta folytatni a versenyt. Ezt követően kialakult szép lassan egy szökés, amiben két lidőtrekkes versenyző volt. Matthias Norsgaard és Christian Ekholm, két skandináv versenyző. Ők nagyjából 100 kilométert azért megtettek a mezőny előtt, és mindössze 10 kilométerrel a békésebb vagy befutó előtt érték őket utol. Volt időközben, ahogy nőtt a tempó, 35-tel a vége előtt egy újabb bukás. Ebben egy 10 versenyző volt nagyjából érintett, de ennek sokkal jobb szerencsés a kimenetele volt. Mindenki szinte egyből újra nyerekbe pattant, és hát a végén nagyon-nagyon magabiztos sprintszetú befutó volt, amit az egyik legnagyobb sztárja a mezőnynek, Tim Burley nyert. Egy belga kerékpárosról beszélünk, aki a Sudal Quickstepet erősíti. Ami a magyar sikereket illeti, ugye 15 magyar versenyző van a 112 fős mezőnyben, akik közül 6 a magyar válogatottat erősíti, de itt van Walter Attila és Dina Márton is. Dina Márton az országos bajnoki címvédő, Walter Attila pedig az egyik legmagasabb jegyzett magyar kerékpáros, és az utolsó honfitársunk, aki meg tudta nyerni a Tour de Hongrit, ez 2020-ban volt az emlékezetes kékestetői befutó. Most nincs kékes, de a pécsi bárányút ismételten kedvezhet Walter Attilának, de a sprintszakaszok nem róluk szólnak, ennek ellenére volt magyar versenyző a legjobb 10-ben, Kárpáti Bálint, aki egy nagyon fiatal, mindössze 20 éves, de nagyon tehetséges sportoló, így ő rajta lesz holnap a fehér megkülönböztető mez, ami a többi magyar illeti, akik az összetetben is esélyesek lehetnek, mindenki megérkezett, időveszteség nélkül, úgyhogy a bukásban sem voltak érintettek a legnagyobb nevek, az első esésnél 3 honfitársunk földre került, de az, ahogy említettem, ők is folytatni tudták, a legnagyobb nevek sikeresen elkerülték ezt. Úgyhogy ez az érdemi része a szakasznak, holnap is a sprintereké lesz a főszerep, Szarvas és Paks között az idei Tour de Hongrie leghosszabb szakaszát 206 kilométert teljesítenek majd a versenyzők, itt nem körpálya lesz. Sokkal több várost fog érinteni a mezőny, úgyhogy aki az Alföld ezen tájain van, azoknak érdemes elgondolkodni, hogy kilátogassanak, mert amúgy ma is nagyon sokan voltak. A sajtóbusszal utaztunk a karaván elején, és jó volt látni azt, hogy mennyi fiatal, mennyi kisgyerek, iskolás, óvodás látogatott ki, sokan produkciókkal is készültek.
Na pont, bocsánat, itt muszáj, ezt akartam pont kérdezni, és itt elnézést, hogy közbeszólok, de itt közbe kell, hogy kérdeznem, hogy mi az, amit láttál, vagy mi az, amit, vagy mi az, amiről be tudsz számolni, mert hogy egy-egy ilyen kerékpáros körverseny, legyen az bárhol a világon, így a Tour de Hongrie sem kivétel természetesen, csupa-csupa meg annyi különleges a verseny melletti produkciót is hoz magával, amik a szervezőktől függetlenül spontán jönnek. Szóval mi az, amit láttál ma ezekből, vagy amiről be tudsz számolni?
Van egy része, aminél a produkciót nem láttam, mert azt nyilván a kerékpárosok megérkezésére időzítették, mi pedig a konvojjal egy nagyjából 10 perccel hamarabb ott voltunk, mint maguk a kerékpárosok, de Gyula határánál a nagy rajt után egy 2-3 kilométerrel Kem Zozó és néhány BMX-es társa volt az, aki átugratott a mezőny fölött.
Azt
ami kifejezetten bátor vállalkozás, mert...
Ha valakinek ott a nyakába belepottyannak, az annyira nem lesz boldog, igen, hogy nem lett volna.
Igen, éppen ezért, de szerencsére jól sikerült az ugrás. Aztán, ahogy haladt a Kétegyháza, és utána Békés Csaba felé, ott az út mellett, akár az ilyen körforgalmaknál nagyon sok gyerek gyűlt össze a körforgalmakat is, kerékpárokkal borították be, raktak élőképet középre, meg voltak olyanok, akik lóhátra pattantak, és mi, amikor elhaladtunk, akkor már készülődtek, a kamerákat készítették, aztán pedig a közvetítésben látszott, hogy haladnak a mezőny mellett, és lóval futnak, amíg mellettük a kerékpárosok 40, helyenként 50 km/h tekernek, úgyhogy kreativitásból most se volt hiány, és ez biztosan így lesz a következő napokban is. Ezért is lesz izgalmas a holnapi nap, mert ott úgymond mindenkinek csak egy lehetősége lesz, aki szeretné látni a mezőnyt elhaladni maga mellett, úgyhogy valószínűleg nagyon izgalmas produkciók lesznek. Tűzoltók is voltak egyébként az út szélén, meg nyilván nagyon sokan, akik biztosították, rendőrök azt, hogy mindenki biztonságban lehessen, de a tűzoltók ezen felül, ők is hagyományos visszatérő vendégei a Tour d'Hongrie-nak. Sokszor kiállnak tűzoltóautóval, és az is jól mutat, néha még ők is szoktak koreográfiát kirakni, akár az autó elé, akár pedig amikor ők maguk kiállnak. De
szerencsé, hogy nem egy kis vízsugárral extrázzák fel a dolgokat.
Még akár az is lehet, valaki hallgatja és ötletet kap, akkor tudjuk, hogy te leszel a hibás. De amíg Békés Csaba és Gyula között köröztek a kerékpárosok, addig a média szektorban, vagy a média munkatársak a Békés Csabai sportcsarnokot is felfedezhették, hiszen ott volt kialakítva a médiazóna.
Ezt most nem mondta, állj, tehát a Békés Csabai sportcsarnokban állandó szemünkbe helytartónk ott van, aki holnap reggel elvileg itt lesz a stúdióban. Na, ezek szerint találkoztál is vele?
Ezt akartam mondani, hogy éppen amíg a Tour d'Hongrie kerékpárosai az utakat rótták, addig a Békés Csaba női kézilabda csapata edzést tartott, és hát ezt kollégánk Marosán György vezette, úgyhogy vele is sikerült találkozni. Nem én voltam az egyetlen a Nemzeti Sportrádióból, aki testközelből és szinte méterekről figyelte a Tour d'Hongrie-t. Nyilván ő azért a szakasz nagy részében a tanítványaival volt elfoglalva, de amikor először áthaladt a mezőny és megérkeztünk Békés Csabára, akkor találkoztunk és beszélgettünk egy kicsit, úgyhogy már csak emiatt is különleges lehet a rádió szempontjából Békés Csaba. De ez a jó, ez az egyik szépsége a Tour d'Hongrie-nak, hogy annyi helyre elmegy, és annyi szép táját bemutatja Magyarországnak, hogy mindenki szerintem a hallgatók közül is talál valami olyat akár az idei kiírásban is, amihez tud kicsit, vagy akár jobban kötődni.
Bálint, reméljük, hogy Gyuri erről holnap reggel be tud számolni, arról viszont te tudsz beszámolni, hogy Budapesten szeszélyes volt az idő. Volt, amikor nagyon fújt a szél, volt, amikor talán szemerkélt is az eső, aztán amikor én jöttem ide a hazafutást stúdiójába, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, akkor már szépen kisütött a nap, tehát hogy tényleg ezt tudom mondani, hogy szeszélyes volt az idő. Milyen volt az idő az első szakaszon, és holnapra milyen időt jósolnak? Azért ez egy hosszú etap lesz, ahogy említetted te is.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert tegnap, amikor a csapatbemutató volt, akkor ez a szeszélyesség itt is megvolt. Volt, hogy kisütött a nap, és akkor pulóverben is melege volt az embernek, viszont rá két percre meg kicsit beborult az ég, elment a nap, jött az árnyék, egy kicsit rákezdett a szél, és akkor már kabátban is fáztak a versenyzők is, illetve azok is, akik nézték a dolgokat. Úgyhogy az előrevetítette azt, hogy a szél kicsit itt megkavarhatja a kártyákat. Ugye az Alföldön emelkedőkkel nem lehet számolni, ezt már elég sokszor elmondtuk, de a szél az tud nehézségeket okozni a kerékpárosoknak.
Az M6-oson be kell bújni egy alagútba,
így van.
Tud mentséget adni, hogy menj helyet.
Ezek még egyelőre nincsenek készen, ezek az alagutak, de a szél ma nem volt annyira zavaró tényező. 15-16 fokos hőmérséklet volt, végig napsütés, igazából alig voltak borús felhők az égen, úgyhogy ilyen szempontból a mezőnek szerencséje volt. Egész hétre mondják azt, hogy benne van az esélye az esőnek, amit az időjárás jelentésben láttam, holnap valószínűnek tartják azt, hogy nem lesz semmi, hasonló időre lehet számítani, ilyen 16-17 fok, kicsit felhős, a szél az közbeszólhat. Egyelőre ez az időjárás előrejelzés, de aztán, hogy ebből mi valósul meg,
nyilván ez holnap kiderül.
206 kilométer alatt sok minden történhet, úgyhogy szerintem nagyjából hasonló idő lesz. Bármit, szerint jobb itt az időjárás Budapesten.
Holnap kiderül. Még egyszer zárásként, tehát holnap mikor, honnan indulnak, és nagyjából tervek szerint mikor és hova érkeznek?
13 órakor lesz az úgynevezett lassú rajt a Szarvasi Vízi Színház előtt, ami önmagában is egy különleges helyszín, azoknak, akiknek esetleg ebben a térségben élnek, érdemes lehet ellátogatni. De Jász-Nagykun, Szolnok megyében és Bács-Kiskun megyében is elég sokat fognak megtenni a versenyzők. Izsák, Kiskörös, Páhi, Orgovány, csak néhány települést mondtam, és Paksra a tervek szerint 17 óra 20 és 17 óra 50 között fognak megérkezni, az lesz a befutó időpontja, ez attól függ, hogy milyen átlagot teljesítenek a versenyzők. Van egy úgynevezett ilyen úti terv, amiben a szervezők állítanak össze néhány szerintük elképzelhető átlagsebességet. Itt a leglassabb az 43 km per óra a 206 km, ez 17.57-es befutót jelentene, a leggyorsabb az 49-es, az pedig 17.22-es befutót jelenthet. Igazából aki nem szeretne lemaradni a befutóról, annak 17 óra környékétől mindenképp érdemes kimenni az utcákra, nézni az Ennél Sport közvetítését, vagy hallgatni a sportrádiót, mert mi is kiemelten foglalkozunk a dolgokkal.
Ámen, legyen ez a végszó. Bálint, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és részletesen beszélhettél róla, beszéltünk róla. Kreisz Bálintot, a Tour de Hongrie-ról tudósító kollégánkat hallottuk az elmúlt percekben, én nekem pedig most már nem marad más hátra, mint a búcsú. A mai hazafutás szerkesztője Szűcs Miklós volt, a technikáért Antal Richárd felelt, Berelmese pedig Mártűkön ül csapatával, hogy jöjjön a körkapcsolás, úgyhogy egy rövid zenét követően ők veszik át a stafétát, további kellemes rádiózás, mindenkinek Németh Kornélt hallották.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Enough time alone, up in my bedroom at home, been kinda bored lately. I hate on all I see, it's all mundane to me. This box I've painted pains me. Wish you could watch me. Free, but now I'm realizing this Kool-Aid ain't for me. It's cool cause all my dreams are more than possibilities. I get so vicious when I don't feel delicious. I just need a friend. So much to carry. These days are kinda scary. I don't want the fun to end. Today's the day I've been waiting for. Tomorrow won't come after all. Yesterday's so far away.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen.